Tisztelt hallgatóság, itt az univerzum első töredék másodpercével foglalkoztunk, és ugye ahhoz képest arányaiban túl sokat, vagy nem is túl, de sokat, néhány hétig tartott, amíg az első másodpercet megbeszéltük. Aztán az utóbbi időben már néhány milliárd éves léptékben haladtunk. Most, tehát az ugye mit is jelent, eltelt 10 milliárd év, tehát mondjuk 10 a tizediken év. Most a következő 10 a századikon, 10 a 200-on esetleg annál több időre lesz szó. Tehát láthatóan még éteri magasságokba emelkednünk, ezért engedjék meg, hogy irodalmi idézetekkel támasztom majd alá az állításaimat. Ja, fölmerül a kérdés, hogy hogyan mer az ember itt a következő 10 századikon évről beszélni. Tepi kolléga ugye negyed hétkor még nem tudta, hogy 7 órakor a város melyik részén lesz. Tehát ilyen távlatra sem tudunk tervezgetni. Kérdés az, hogy honnan a fenéből vehetjük a bátorságot, hogy ennél jóval hosszabb időszakokról beszéljünk. Hát ugye természetesen lehet jósokhoz fordulni. Ember megnézi a spektrumot, akkor minden második film Nostradamusról szól, meg ének. Azaz. Szóval, hogy ahogy Kombácsi mondta, hogy mi lesz, azt biztosan tudom, de hogy addig mi lesz, ezt kéne kideríteni. Tehát, hogy mi a különbséges előrejelzés és a tenyérjóslás között, kártyavetés, asztrológia, meg egyebek között, tehát honnan veszi az ember azt a bátorságot, hogy ilyen nagy távolságokról beszéljen? Mármint időbeli távolságokról. Hát ennek az alapja az, hogy van egy jó modellünk a világegyetemről. Olyan modell, ami elég jól megjósolja a múltat. Ez történettudományban nem mindig stimmel, tehát ott a múlt az állandóan változik. Most a természettudomány utóbbi 20-30 évében sikerült egy olyan modellt összeállítani, hát a nagybum kozmológia alapján, amivel egyrészt elég jelenlegi tudomásunk szerint elég jól le tudjuk írni azt, ami eddig történt a előző 13 milliárd évben. Másrészt a jelent is le tudja írni. Tehát, hogyha ezt a modellt működtetjük, akkor abból kijön az, hogy most milyen a világ. És ezért abban bízunk, hogy ez a modell nem sokat téved, hogyha a jövőre is extrapoláljuk. És ezért ugye ennek az irodalmi idézetek, hogy de mi a való világ varázsainak mérnökeként tudatos jövőbe látunk, hogy ezt József Attila mondta. Hogy ennek a modellnek az alapjait, hát végig az egész sorozban erről beszéltem, hogy mit mond ez a modell, ezt csillagászati megfigyelések alkották, tegnap is úgy elhangzott, hogy ez nem mese, nem természettudomány, objektumokra, eloszlásokra, tulajdonságokra információt szerzünk, ezeket modellekben feldolgozzuk, ennek a jóslatait összevetjük a tapasztalattal, aztán ennek alapján korrigáljuk a modellt. Az alapvető tapasztalat az univerzum tágulása, tehát ezt kellett beépíteni egyrészt a természettudományban, másrészt ennek a kereteibe kellett beépíteni az egyéb tapasztalatokat. A modell másik alapját a Földön megismert fizikai törvények alkotják, ez nem magától értetődő. Ugye az ókorban azt gondolták, hogy az égen másfajta törvények érvényesek, mint a Földön. Most ugyanazokat a fizikai törvényeket alkalmazzuk. Ugye ezek között ott szerepel a kvantumelmélet, a relativitás elmélet, termodinamika, részecske fizika, meg egy csomó speciális fizikai, kémiai, stb. Tudományág. Van mögötte néhány filozófiai hipotézis a modell mögött. Az egyik a világanyagi egysége. Mindenhol ugyanazok az anyagi objektumok, ugyanazok a részecskék, és ugyanazok a fizikai törvények működnek. Másrészt a kozmológiai elvet szoktuk használni, amikor éppen más ötletünk nincs. A kozmikus demokrácia elve, a Föld nem kitüntetett része a világnak, amit itt tapasztalunk, az máshol is érvényes, mert mi nem nagyon speciális helyen élünk, hogy ezt annak idején nem Kopernikus, hanem Bruno mondta, hogy a világnak nincs közepe. Ezt alkalmazok. Na most a modellhez tartozik ugye a matematika meg a számítógépek, és ennek alapján a jelenlegi fizikai törvényekből ki tudjuk számítani a múltat, meg tudjuk keresni azokat a kezdő feltételeket, amelyek mellett a világ a mostani állapot fejlődött, és ennek alapján tudunk tovább menni a jövőbe. Ugye az alaptapasztalati tény az az univerzum tágulása, vagy hogy a fizikus nóta mondja, tágul a tér, befogadni világ nagy eszemet, stb. Itt ezek a részek ugye arról szólnak, amiket önök már részletesen hallottak, tehát ezt most átlapozhatjuk, hogy mi történt eddig, hogy tágult a világegyetem, mik ennek a törvényei. Oké. Egyszer valamikor 13,7 milliárd évvel ezelőtt volt a nagy bum, ezt tudjuk, és ennek alapján aztán itt a világegyetem eddigi rekonstruált története. Ez az időtengely akar lenni, kicsit torzítva, hiszen a kezdeti korszakok azok aránytalanul meg vannak nagyítva. Az első 10 a mínusz 45-en másodperce a boom után az volt a kvantumgravitációs korszak, amiről nem tudunk semmit, ezért előtt egész előadást szólt. Akkor volt itt az inflációs korszak, 10 a mínusz 35-en másodperc körül, amikor a tágulás az exponenciálisan gyorsulóvá vált, és a világ mérete hirtelen 10 az 50-en, 10 a 60-on szorosára nőtt, tehát adott kis tartomány ekkora ára fúvódott föl lineárisan, térfogatba persze ezt még köbbre is kell emelni. Akkor a következő korszak itt egy kicsit zavaros, erről nincsenek információk. Itt aztán van az a korszak, amikor a részecskefizikának a nagy egyesített modelljai működtek, hát azoknak a fizikai törvényei dominálták az akkori eseményeket, az a GUT, Grand Unified Theory korszak. Ide mostanában fog majd elérkezni a kísérleti részecske fizika, az elméletiek ott dolgoznak. Aztán jött, tehát ez itt a másodperces tartomány, a nagy boom utáni másodperc környéke. Jött a hadron korszak, erre már olyan laboratóriumi tapasztalatok vannak, amit Pesten is el lehet érni. Tehát itt már olyan energiatartományba hűlt le a világegyetem, amit már mi meg a pénzünkkel elértünk. Tehát tudunk akkor a gyorsítókat építeni, hogy ezt már laboratóriumban már tanulmányozható. Ez amikor a protonok, neutronok reagáltak egymással, ők voltak a dominánsak, ez az a nevezetes 3 perc, amiről Weibernek a könyve szólt. Később a leptonok uralkodtak, ez már akkor a perctől a 1000 évig tartó korszak. Utána a sugárzás volt a domináns, és kb. 300 000-500 000 évvel a nagy boom után létrejöttek az atomok. Világegyetem annyira elektronok be tudtak fogódni az atomok körüli pályára. Ekkor vált átlátszóvá az anyag, létrejöttek az atomok, és levált a háttérsugárzás. Ez az atomkor, ez hamarosan átadta a helyét a csillagkornak, hiszen az atomos anyag gravitációsan instabil lett, viszonylag gyorsan létrejöttek az első galaxisok és az első csillagok, és most itt tartunk. Tehát a 500 000 év után, ez a hátra levő, hogy azóta eltelt néhány milliárd év ide van rövidítve, és hát akkor ott majd folytatni fogjuk a sztorit. Korszakok egyre hosszabbak, és ennek az az oka, hogy az anyag hűlésével egyre lassabb a mozgás, egyre ritkábban történnek az események, ezért lassul a tempó. A nagy ötlet az, hogy az a számítógép modell, ami ezt a korszakot előre lejátsza és rekonstruálja, és egyebek között nem csak a globális paramétereknek, hőmérsékletnek, sűrűségnek, méretnek a viselkedését, hanem is olyan mellékesen megmondja, hogy melyik korszakban milyen struktúrák jöttek létre, hol jöttek létre a hadronok, az atommagok, az atomok, a galaxisok, csillagok. Ha ez a modell, ami ezt rekonstruálja, az fut négyben számítógépekben, fut azzal az inputtal, amiről beszéltünk, a fizikai törvények, létezők, stb., tehát miféle objektumokat kell betenni, ezt a számítógépes modellt nem állítjuk le itt, hanem folytatjuk tovább, és ebből megpróbáljuk kitalálni, mi történik később. És így lehet kideríteni, hogy milyen lesz az univerzum jövője. Hát első következtetésünk az, hogy az univerzum nagyon fiatal. Hát ugye a kérdés az, hogy mihez képest? 13,7 milliárd év a Földben sok, univerzumban nem túl sok. Tehát kérdés az, hogy mit jelent az, hogy nagyon fiatal. A válasz az, hogy ez a most folyó korszak, ez a legutolsó korszak, ez még éppen hogy elkezdődött. Van, ott van. Éppen hogy. Hát 13 milliárd éve. Hát megint azon lehet gondolni, hogy mihez képest. Hogy ezek egyre hosszabb korszakok, meg kéne nézni, hogy mikor lesz ennek vége, és hogy ennek a hátralevő részének melyik szakaszában tartunk. Hogyha holnap után vége van a csillagkorszaknak, akkor nyilván nem mondhatom azt, hogy ez a korszak mi csak most kezdődött. Ha ezt a részt itt folytatom, vagy kinagyítom, akkor itt még nagyon sokáig tart, majd mindjárt lesz részletesen szó, hogy satszunk szerint kb. 1000 milliárd évig fog tartani a csillagkorszak, és abból még csak 10 milliárd év telt el. Tehát innentől az egész, ez 10 milliárd év, és akkor még itt 3 nagyságrenddel tovább tart, az, amíg egyáltalán lesznek a világban csillagok. Tehát ilyen értelemben mondhatjuk azt, hogy a csillagkorszak épp hogy elkezdődött. Mi történik a csillagkorszakban? Hát legyünk egy kicsit anyagsovinisták, ugye. Kövessük azt a fajta anyagot, amit ismerünk. Miből van ez? Ilyen atomos anyag. Azóta ugye már volt is róla szó, és később még részletesen lesz szó, hogy ez az anyag, ez az univerzum összanyagának csak 4%-át alkotja. De mivel a többiről nem tudunk semmit, ezért akkor foglalkozunk ezzel az anyaggal. Ugye ismerik a sztorit, amikor a részeg a lámpa alatt keresgél. mit keres? Hát az elvesztett lakáskulcsát. Itt vesztette el, nem arra felé. Miért itt keresi? Mert itt van világos. Tehát nyilván ott keresgélünk, és azzal foglalkozunk, amit ismerünk. Az univerzum atomos anyagának a történetét elég jól ismerjük. Ezen kívül itt van még a sötét anyag, meg a sötét energia, amivel éppen csak most kezdünk ismerkedni. Közvetett bizonyítékaik vannak róla, és nem nagyon tudjuk, hogy mi az, vagy milyen. Tehát akkor mondhatjuk azt, hogy ennek a korszaknak az a fő történése, ami az általunk ismert anyaggal történik. Hát mi történik? A csillagok a hidrogént héliummá dolgozzák föl. Ez a fő esemény, hogy annak idején Vlagyimir Ilics mondta, hogy korunk fő tartalma. A hidrogén héliummá történő feldolgozása, viszont ugye amikor ez kezdődött, itt valamikor a 3 perc környékén az anyag egy negyede hidrogénből héliummá alakult, tehát amikor a csillagok nekiláttak a feldolgozásnak, akkor már 25% hélium volt, és azóta sincs sokkal több. Az anyag nagy része ma is hidrogén. Épp hogy csak beleharaptak a csillagok az univerzum eredeti hidrogén-hélium anyagába, és elkezdték átalakítgatni. Néhány csillag, amelyik gyorsan végig szaladt a fejlődés során, az a héliumon is túljutott és legyártott néhány nehezebb atommagot, de az átlaghoz képest, a többi anyaghoz képest elhanyagolható. Ugye a csillagászok furcsa emberek, tehát mindent, ami nem hidrogén, meg hélium, az fémnek hívnak, de a fém az összesen 1% az egész univerzumban. Szóval lényegében majdnem minden hidrogén, meg hélium, és az a néhány csillag, ami már hazott a szupernovává vált, az legyártott nehezebbeket is, de még van dögivel hidrogén. Szóval még sokáig ezt fogják csinálni a csillagok, hogy a hidrogént dolgozzák fel. Sokáig el fog tartani a csillagkorszak, körülbelül 1000 milliárd évig. Tehát az a jóslat, hogy belátható ideig folytatódik ez a csillagkorszak, hát ez nagyon konzervatív jóslat, nem mondtuk semmit. Ugye ez megint olyan, mint az időjárás jelentés. Hatalmas pénzeket költenek a meteorológiai intézetekre. Néhány éve még igaz volt az állítás, most már nem egészen, de majdnem, hogy sokkal nagyobb pontossággal beválna az időjárás jelentés, ha minden nap azt mondaná be a rádió, hogy holnap ugyanolyan idő lesz, mint ma volt. Mert ez átlagosan igaz, hát azért, mert az időjárás karakterisztikus ideje 2-3 nap. Hogyha nem itt élnénk, hanem a nagy-kelet-európai síkság közepén, ott 7 nap. Tehát ott még jobban beválna az, hogy holnap is ugyanez folytatódik. És akkor nem kéne vacakolni és a tepének nézegetni mindig a felhőgépeket, hogy mi lesz holnap, semmilyen probléma. Ez egy jó becslés. Hát most is első lépésként azt jósoljuk, hogy holnap is olyan lesz az univerzum, mint most. Tehát folytatódik a csillagkorszak. Mi történik egy ilyen csillagkorszakban? Az univerzum anyagának egy része gázformájában, a gázporfelhőkbe, ezeket a gravitáció csillagokká húzza össze. Attól függ, hogy mekkora volt a gázfelhő, tehát mekkora lesz a tömege. Ettől függően megy tovább a sorsa. Ha túl kicsi, akkor barna törpe lesz. Még annál is kisebb, akkor lehet hallgatni hogy hívták őket itt tegnap az Ákos emlegetett Planemo, vagy valami ilyesmi, szóval ilyen újfajta objektumok, a bolygók, meg a holdak, meg a csillagok között, szóval vannak ilyen még kisebb világos barna, meg egyéb törpék. Ha kicsit nagyobb csillag, akkor szépen békesen végigéri a fősorozat életét, és a végén fehér törpé lesz, aztán utána az feketébe hűl. A nagyobbak azok tovább fejlődnek, hidrogén elégetés után a héliumot is elégetik, stb. Végül szupernova robbanással végzik, és az anyag egy része szétspriccel, a többi ott marad neutroncsillagként, még nagyobb volt, abból fekete lyuk lesz. A robbanás egy része visszatáplálja a gázt a közösbe, azt a galaxis újból feldolgozza, mint egy nagy reprocesszáló, és akkor ez megy egészen addig, amíg el nem fogy a gáz. Most ezeknek a robbanásoknak a melléktermékeként, ugye néhány nehezebb atommag is létrejött a csillagból, és kikerült, és ezeknek a mellékfolyamataként ilyesmik lesznek, hogy bolygók, meg élet, meg civilizáció, meg hát majd Isten tudja, mivel fog ez fejlődni. Pillanatnyi tudásunk szerint ez csillaghoz van kötve, arról már az előző két előadásban volt szó, hogyha eléggé fejlett lesz, akkor a élet meg a civilizáció esetleg elszakadhat a csillagtól. Elnézést nem állom meg, az előző adáson elfelejtettem elmondani ezt a történetet. Hasonló jellegű előadásokat tartottam az egyetemen, és ott ugye ebből vizsgázni is kell, hát így természetesen nem, de ott a végén az egyik vizsgakérdés az volt, hogy hol az előadáson megismertek alapján, hol keresne nagy valószínűséggel életet a naprendszerben. És az ember olyanokat lát, hogy a Jupiter felső légkörében, a Marson, stb. Az egyik helyes válasz az volt, hogy a nemzetközi űrállomáson. Szóval, hogyha elég fejlett az élet meg a civilizáció, akkor már nincs feltétlenül hozzákötve a szülőbolygóhoz, de szóval ennek különböző fokozatai lesznek. Mindeset itt látok, hogy a kritikus paraméter az a csillag tömege, ez szabja meg a csillag és a bolygók sorsát. addig, amíg ez a csillagkorszak folytatódik. Hát nézzük meg közvetlenül a Földnek a sorsát. A Madács megírta, hogy 4000 év után a nap kihűl, és a 4000 év, hát a milyen, hogy a napot pótolni megtanuljuk. Honnan vette a 4000 évet? Egyrészt visszafele. Ez korszak, amíg visszafele lehetett látni. Ez egyiptomi. Hát körülbelül ilyen távon bírtak akkoriban gondolkodni, azon túl csak a múltnak a mélységes kutya volt. Másrészt az akkoriban kezdődő tudományos azt próbálták kiszámolni, hogy meddig világít a nap. Erről egyszer beszéltem, hogy azt gondolták, hogy ez egy nagy széndarab. Tudták, hogy mennyi energiát bocsát ki időegységenként, abból ki lehet számolni, hogy mennyi időmúlva fogy el. És így jött ki ez a néhány ezer éves periódus. Hát ennél egy kicsit mi többre becsüljük, egyrészt a múltat, másrészt a jövőt. A nap az kb. 5 milliárd éves, a Föld az 4,6, azóta már ide még tettek egy-két tizedes egyet, tehát 4,67 meg ilyesmi. Szóval viszonylag pontosan, mondjuk ilyen 10 millió éves pontossággal meg tudjuk mondani. Persze nem egészen definit, ugye a bolygókeretkezésnél volt szó, hogy gyűlik össze, mondjuk nem mondhatjuk azt, hogy na most akkor itt kész a Föld, elvágják a szalagot, átadják, és akkor lehet használni. Tehát az úgy fokozatosan alakult, de az izotópos kőzet meghatározása, a meteorok, a hold szerzett információk alapján viszonylag pontosan tudjuk, hogy mióta van meg. Hát a napnak az üzemanyaga az úgy olyan ütemben fogy, hogy a számítások szerint körülbelül 5 milliárd év múlva elfogy. Tehát akkor ér el odáig, hogy a belsejében már nem marad feldolgozni való hidrogén, és a nap nem éri el méretében azt a kritikus tömeget, hogy azután összehúzódván begyulladjon a hélium reakció, akkor ezért a napnak az aktív korszaka ott lezárul. A belsejében elfogy a hidrogén, akkor lényegében abba hagyja. Az utolsó korszak, ugye egy ilyen fősorozatban egy csillag, amikor már fogytán a hidrogén, akkor mindenféle ilyen öregkori kalandokra szánja el magát, mert már kapuzárási pánik van, tehát akkor a nap is le fog térni a fősorozatban elfoglalt, és ott sokáig biztosan birtokolt helyéről, átmegy a vörös óriások irányába, azaz a belső összehúzódik, a külső része pedig fölfúvódik. De így néz ki a jelenleg a naprendszer, hogy a napnak az átmérője 1,5 millió kilométer, a Föld a 100-szor akkora távolságban, kering még 5-szor odébb van a Jupiter. A nap külső rétege annyira föl fog fúvódni, hogy a Föld benne lesz, a Föld benne lesz a csillagrengés, vagy mi történik? A napnak a légkörébe. Természetesen a napnak az ösztömege az állandó, tehát ez fog, ugye 100-szor akkora sugára, az 1 milliószor nagyobb térfogatra fölfúvódni. Azért eléggé ritka lesz, tehát ritkább, mint amit mi vákumnak hívunk. A csillagnak a légkörében fog keringeni a Föld is, meg még a Mars is. Ez nagyon ritka anyag, de meleg. 3000 fokos lesz körülbelül, és ezek a ott szaladgáló gázmolekulák lényegében lesöprik a bolygók légkörét, és elforralják az óceánt. Mi marad? Hát egy ilyen kicsit szárazra sült szikladarab. Nagy valószínűséggel a külső gázbolygóknak is ugye ez kicsit betesz, mert közelebb lesz, és jóval nagyobb lesz egy ilyen forró objektum. Elpárologtatja például a Jupiternek a külső légkörének a jelentős részét. Miután ennek a korszaknak, ami csak viszonylag rövid ideig tart, tehát ilyen 10 millió, 100 millió éves nagyságrendi szemben az évvel, ennek vége lesz. A légkör nagy része, a csillag külső része, hogy el fog spriccelni, párologni szanaszét az űrben, és a végén középen ott marad a egészen kicsike, tehát bolygóméretű, földméretű fehér törpe. Ez annak idején egy politikai inkorrekt tudományos állítás volt, hogy a vörös óriásból egyszer törvényszerűen fehér törpe lesz. És ez történik majd a nappal, marad a helyén egy fehér törpe, itt kering körülötte a belső kőzetbolygóknak a megsült maradéka, tehát az ilyen könnyű anyagok elpárologtak róla, és a Jupiter is így félig elpárologva valószínűleg jóval kisebb objektum lesz. A Clarknak igaza van, akkor a gyémánt mag fogod szépen magába keringeni, és biztos szépen fog kinézni. Ebben az esetben, tehát akkor a bolygó vagy megsül, vagy elpárolog a kisebb holdak a Jupiter körül, valószínűleg teljesen el fognak párologni. Ebben az esetben innen kihúzhatjuk a bolygóra az életet, meg a civilizációt, ha csak nem nyerünk addig valami egérutat. Na, az a kérdés, hogy meddig tart a csillagkor? Hát addig, amíg minden csillag elhasználja a hidrogént. Mitől függ ez a csillag tömegétől? A nagy tömegek gyorsabban használják, a legnagyobb hipotétikus csillagok 1 millió év alatt elhasználják, olyanok, amikről tudunk, hogy léteznek, és jó nagyok, azok 10 millió év alatt használják az üzemanyagot, a nap méretűek azok 10 milliárd év alatt, és a még kisebbek, amik éppen hogy begyulladtak, azok 1000 milliárd évig elpislognak. De egy nagyon lassan égő gyertya. Egy lassan jár, és tovább égsz. Ezek a csillagok még világítgatnak, a többiek viszont, az olyanok, mint a nap, azok fehér törpévé lesznek. Amikor erről volt az előadás, hogy milyenek a csillagroncsok, akkor beszéltem arról, hogy miért kicsi és fényes, de nem túlságosan meleg, és miért van az, hogy lassan hűl ki a fehér törpe, ennek kvantummechanikai okai vannak, lassan hűl, de hát elég hosszú idő után egyszer csak kihűl. Akkor fekete törpe lesz belőle. A szupernova robbanás maradéka pedig neutroncsillag, illetve fekete lyuk. És ezek is úgy sokáig lennének. Ezek a helyi lokális folyamatok még sokáig eltartatnak, tehát ugye 1000 milliárd évig van forgatókönyvünk. Nem túl izgalmas, de hát hosszú ideig tart, mint a brazil szappanoperák. Na most, szakasz 13 milliárd éves, és ennek a százszorosáig meg. De ahogy egy szappanoperával 177. résznél tartanak, és még van 1500 a dobozban, de csődbe megy a tévévállalat. Kész, bezárják, és sose tudjuk meg, hogy mi történik. Itt is ilyesmi történhet. Lehetséges, hogy a csillagok még sokáig működnének, de közben szól a globális dinamika, pontosabban a globális helyet, most univerzális, kozmikus dinamikát kell mondani, tehát a nagy bombot. Itt vannak a Friedman-féle görbék, hogy az idő függvényében hogy változik a méret, tehát két tipikus galaxis közti távolság, ez szerint a függvény szerint változik. Kezdetben együtt indultnak ezek a görbék, nem túl pontos a rajz, ezek a görbék itt is függőlegesen indulnak, és amikor becsapódnak, akkor is függőlegesek, tehát ezt így tessék így kiigazítani. Attól függ, hogy ha túl lassan dobták föl, ugye ez erről is volt szó, hogy az olyan, mint a feldobott kőnek az egyenlete, túl lassan dobták föl, akkor visszaesik, ha gyorsabban dobták föl, akkor a végtelenségig távozik, és ezekből is van végtelen, sok körben ezekből is, és van köztünk egy ilyen kritikus pálya, ami a földobott kőnél a második kozmikus sebességnek felel meg, ami elválasztja azokat, amik még visszaesnek, vagy azoktól, amik aztán elrepülnek. A mérések szerint ugye eltelt most 13 milliárd év, és valahol itt vagyunk. Ebbe a kockába, ugye ez a mérési hiba, adat nem tudjuk pontosan, hogy mennyi az idő, nem tudjuk pontosan, hogy melyik görbén vagyunk, ebbe beleesik mind a három típusú görbe. Ha mondjuk itt lennénk, tehát itt a mérési kocka itt lenne, hát akkor azt jelenti, hogy valamikor vége lesz a világnak, nem tudjuk pontosan, hogy mikor. Ha itt lenne, az azt jelenti, hogy biztosan a végtelenségig tágul az univerzum, de nem tudjuk, hogy milyen gyorsan. Itt viszont a különböző lehetséges kritérium közül is lehetett választani, hát hogy visszaesik, vagy a végtelenségig repül, vagy pont a kritikus pályában. Min múlik ez? Ugye nehéz azt megfogni, hogy milyen svunggal dobták fel itt a világegyetemet, mert inkább át lehet fogalmazni, hogy most mekkora a sűrűség. Hogyha az anyag sűrűsége meghalad egy kritikus értéket, akkor a sűrűség fékezi, lassítja a szétrepülő galaxisokat, és ezt vissza fogja húzni. Ha a sűrűség kisebb egy kritikus értéknél, akkor nem bírja, és akkor a végtelenségig repülnek szét. Ez a kritikus sűrűség a tágulás üteméből kiszámítva körülbelül 10-29 gram per köbcenti, ami hát ugye laborban is nehezen mérhető, körülbelül 6 proton per köbméter. Nagyjából ekkora világegyetem átlagos sűrűsége, tehát pont azért vagyunk itt a kritikusnál, mert valahol ebben a nagyságrendben vagyunk, egy-két nagyságrend ide-oda nem tudjuk pontosan, és ezért kérdéses, hogy melyik forgatókönyv valósul meg, de most már nem annyira kérdéses, de most a néhány évvel ezelőtti sztorit mondom pillanatnyilag. Ugye itt a szobában viszonylag több proton van köbméterenként, mint 6 darab, jó néhány nagyságrendel, de hát a világegyetem átlagos sűrűsége, azokat a hatalmas üres tartományokat is belevéve ez ilyen. Ha a sűrűség ennél a kritikus értéknél nagyobb, akkor valamikor lesz nagy recs. Ha kisebb, akkor viszont valamelyik ilyen görbén vagyunk. Tehát, hogy túl erős a gravitáció, túl erős a fékezés, akkor megtörténik ez a visszafordulás. A pár évvel ezelőtti mérések azt mondták, hogy nem tudjuk, hogy hol vagyunk, de legalább 50 milliárd évig még nem esik vissza a fejünkre a világ. Tehát az unokákért még nem kell aggódni, a dédunokákért már lehet. Tehát, hogy mi történik, amikor bizonyos népeknek a mitológiában szerepeltek ilyen félelmek, hogy egyszer majd az istenek megunják tartani az égboltot, és a fejünkre esik. Hát ők biztos olvasták a Friedman modelleket. No hát, hogy lehet ezt elképzelni, mi történik? Ha hasonlítsuk össze ezt az 50 milliárd évet az 1000 milliárd évvel, a vörös törpék azok még elpislákolnának, a sztori még folytatódna, de közben bezárják a színházat. Az egészet egy Még van hidrogén, a csillagkor még véget sem ért, és az egész világnak vége. Mit lát egy ilyen esetben az ember? Ugye most itt vagyunk középen, természetesen, ugye, ha jogunk van úgy rajzolni, hogy mi vagyunk középen a világban, akkor miért ne rajzoljam úgy? Tőlünk távolodnak a galaxisok. Ezek a nyilak, ezek a sebességükkel arányosak. Ami kétszer olyan messze vannak, azok kétszer akkora sokkal távolodnak. Tehát ez, amit Hubble törvényként leolvasunk az égről. Ez azt jelenti, hogy most ennek a tágulási görbének ezen a részén vagyunk, mindenki szépen megy elfelé. Egyszer csak elérkezünk odáig, hogy felérünk ennek a görbének a tetejéig, és akkor minden galaxis megáll. Akkor közelieknél ezt észrevesszük. Azt látjuk, hogy megszűnt a vörös eltolódás, megálltak, mint a feldobott kő, amikor eléri a tetejét. De rajzfilmekben akkor még ők körülnéznek, aztán utána kezdenek leesni, hát valami ilyesmi. A távolabbiakról még azt látjuk, hogy távolodnak. Miért? Azok is megálltak már, de csak a fényük még egy korábbi korszakból érkezik hozzánk, tehát még nem veszük észre. Később azt látjuk, hogy a közeliek megindultak visszafelé, akkor kicsit odébb van egy olyan zóna, ahol éppen állnak, és a távolabbiak még mennek el, de lassabban. Aztán múlik az idő, egy idő után már azt fogjuk észrevenni, hogy már mindenki jön visszafelé. Ugye ezt így lehet lerajzolni, hogyha elforgatjuk ezeket a görbéket, úgy szokták lerajzolni, hogy fölfelé múlik az idő, akkor ezek a tágulási görbék a különböző galaxisokra, hát ezek a görbék ide vannak téve. Itt vagyunk mi, amikor már elmúlt, ez volt az a pillanat, amikor éppen minden megállt. Később, ide nézek, akkor ezt a galaxist, ami viszonylag közel van, ezt már a közeledés állapotában fogom látni. Ami itt van, azt épp a megállás pillanatában, ami meg messzebb, azt még a távolodás pillanatában, a piros mutatja azt, hogy hogyan onnan messziről a fény. Tehát ezért látunk ilyen furcsát, hogy van, aki már közeledik, van, aki még távolodik, van, aki már távolodik. Igazából mindegyik egyszerre tenni ezt. Fel lehet tenni persze a kérdés, hogy mit jelent a relativitás után az, hogy egyszerre, meg ugyanakkor, meg ilyesmi. A világegyetem, hál' Istennek, annyira szép és szerencsésen gömbölyük, hogy annak ellenére, hogy általában nem lehet a relativitás semmi, az átlás relativitásban, még inkább nem lehet ilyeneket mondani, hogy egyszerre. Egy ilyen nagyon szép és egyforma módon, izotróp módon táguló világegyetemben lehet egyértelműen definiálni, mi az, hogy most, és ilyen értelemben mondhatom azt, hogy egyszerre állnak meg a különböző galaxisok, és csak a fénynek a terjedése miatt látom egyiket közeledni, másikat távolodni. Hát ez még csak geometria. Na de fizika szerint a Planck törvény azt mondja, hogy egy fotonnak az energiája frekvenciájával arányos, a kék fotonnak rövidebb a hullámhossza, nagyobb a frekvencia, ezért nagyobb az energiája. A kék fény melegebb. A hőmérsékleti sugárzás Planck görbé, és azt mutatja, hogy a nagyobb hőmérséklet ez olyan görbe tartozik, aminek a maximuma a rövidebb hullámhosszak irányában tolódik el. Részletes számítások szerint a háttérsugárzás az ugye valamikor egyensúlyban volt a forró plazmával, jó néhány ezer fokon. Most már nincs egyensúlyban semmivel, de magában úgy hűl, hogy közben mindig ilyen hőmérsékleti sugárzásnak látszik, tehát most 2,7. És egészen addig hűl, amíg a világ tágul. Hát itt már ilyen ezred fok környékére fog lehűlni, aztán elkezd összeesni a világ, és akkor ez a hőmérséklet megint elkezd nőni. A világ méretével fordítva arányos a hőmérséklet. Amikor elkezd csökkenni a méret, akkor a hőmérséklet megint nőni kezd. És egy idő után, amikor már ennek a visszafelé hulló világnak a későbbi korszakában leszünk, akkor a hőmérséklet elérkezik odáig, hogy a háttérsugárzás megeléri azt, ami most van, aztán meg is haladja. És egyszer csak lesz olyan korszak, amikor már csak 70 millió év van hátra a nagy recsik. Ugye most itt vagyunk, tehát 13 milliárd év, most itt nagy a világ és 2,7 a hőmérséklet, amikor már csak 70 millió lesz hátra, akkor elérkezünk oda, hogy 300 Kelvin a háttérsugárzás, tehát az univerzum átlag hőmérséklet. Ez egy nagyon drámai pillanat lesz a világ és a fizikusok történetében, innentől kezdve, hogy nincs hideg sör a világban. Hogyha minden 300 Kelvin fokos a háttérsugárzás, akkor ennél hidegebb helyek nincsenek. Akkor még a sör is 300 Kelvin, tehát szóval hőmérsékletű. Hát nonsense. Fizikusok ezt bizonyosan nem tűrik, de hát hál' Istennek azért találták fel a fizikusok a fizikát, tehát most is vannak olyan helyek a világban, amik a 2,7 Kelvinnél hidegebbek. Pesten is van jó néhány olyan laboratórium, ahol ha nem is milliómat Kelvint, mint amit a világ nagy laboratóriumban elértek, ezred Kelvineket el lehet érni. Azaz az átlag hőmérséklet, nem átlag, bocsánat, a háttérsugárzás hőmérséklet, ami hidegebb helyet hoznak létre. Hogy csinálják ezt? Úgyhogy energiát kell koncentrálni, hűtőgépeket építünk, ugye a szobában is a hűtőgépben hidegebb van, mint a környezetben. Ehhez extra energia befektetést kell. De természetesen az emberiség, ha akkor még lesz, minden energiát arra fog fordítani, hogy a 300 Kelvinnél hidegebb, ugye 5 fokon legjobb a sör, 5 Celsius, hogy annyira lehűtse, és olyan bizonyos tartományokat, hogy jól érezhesse magát. Később, amikor tovább melegszik a háttérsugárzás, akkor még nagyobb hűtőgépeket kell építeni, hogy mi magunk is beleüljünk, mert amikor a környezetben már 1000 fok a háttérsugárzás, akkor már az egész lakást el kell hűteni. Most is a nyugati városok energiafogyasztásának egyre nagyobb részét már a klímaberendezések adják. Hát akkor már még inkább ez lesz a helyzet, tehát egyre nagyobb hűtőgépeket kell magának az emberiségnek a hűtésére és a létfenntételének a biztosítására fordítani, addig, amíg ezt egyáltalán bírjuk szusszal. Ha ezt nem tesszük, akkor valahol a 300 és a 30 ezer Kelvin, tehát mondjuk a 70 millió és a 700 ezer év van hátra közti korszakok között, valahol elpusztul mindenféle élet, tehát amelyik nem csinált magának hűtőgépet, annak annyi. Lényegében először a szerves molekulák, aztán később a szervetlen molekulák is elkezdenek, és valahogy szépen visszacsordul a világ abba a korszakban, ami korábban már volt, a sűrű, forró ősleves. Ez nem az az ősleves, amiből az élet kell. Forró plazma klotja, amiből annak ide 500 000 évvel a nagybomb után kimászott a világ. Ezt is megírta József Attila, hogy szorítja, nyomja, összefogja egyik dolog a másikát, itt már is lassan egymás tetejére érnek a dolgok, itt már összeérnek a galaxisok például, hogy a szétrepült galaxisok elkezdenek összeérni és összekavarodni. Itt már forró, a két különülés után megint egy homogén anyag fogja betölteni az univerzumot. Körülbelül 10 millió foknál, amikor már csak 22 nap van hátra a nagy bum, vagy a nagy recsik, akkor már plazma állapotban van az anyag, az atomok már szétestek, elektronok, atomok, fotonok rohangáztak. Láthatóan fordítva játsszuk le azt a filmet, ami a nagy bum környékén történik. Még nagyobb melegben, amikor már csak 3 perc van hátra, az utolsó 3 perc, ugye van egy ilyen című könyv, ezt tessék elolvasni, akit ez érdekel, hogy a végítélet különböző forgatókönyveiről szól, hát ez is benne van, hogyha nagy recs lesz. Akkor 10 milliárd fok környékén szétesnek az atommagok, a csillagkohóknak, hiába dolgoztak milliárd évekig a csillagok, és gyártották a nyújtabb atommagot, azok is szétesnek, és utolsó 3 perc után vége a világnak, recs. Hát ugye megint megkérdezik az ember, hogy mi lesz a nagy recs után. Ez ugyanolyan kérdés, hogy mi volt a nagy bum előtt. Arra már válaszoltam, hogy mi volt a nagy bum előtt, ez ugyanolyan kérdés, hogy mi van az északi sarknál északabbra. Hát ez meg egy olyan, hogy mi van a déli sarknál délebbre. Nem értelmes a kérdés. Ahogy Szent Ágoston mondta annak idején, hogy meg kell értenünk, hogy az idő kezdete előtt nem volt idő sem, tehát nincs értelme megkérdezni, hogy mi volt akkor szó sem használható. Tehát egy ilyen anti-Szent Ágoston azt fogja mondani, hogy meg kell értenünk, hogy az idő vége után már nem lesz idő. Kész, itt a világnak a vége. De azt lehet megkérdezni, hogy ez teljesen szimmetrikus, tehát ugyanaz történik-e visszafele lejátszva, mint a világ elején. Nem egészen, mert közben azért világ rendetlenedett. A helyi folyamatok rengeteg entrópiát gyártottak. Ez sokkal zavarosabb, rendetlenebb világ, mint kezdetben volt. Tehát nem tökéletes tükörképe. Erről Penrose sok mindent írt, tehát aki például elolvassa a Császár új elméje című könyvét a Penrose-nak, ott erről rengeteget ír, hogy miért nem tükörképe a nagy recs a nagy bumnak. Az anyagi folyamatok entrópiát termeltek. Az entrópia egyik formája az anizotrópia, irányfüggés. Hogyha a világ úgy omlana össze, mint egy lufi, egyre kisebb, akkor ugye ugyanolyan arányú lesz, és végül egy ponttá megy. Képzeljünk el egy olyan gázfelhőt, ami úgy kezd összehúzódni, hogy nem szimmetrikus, nem gömbszerű. Hogyha ezek a pontok, ezek itt közelebb vannak egymáshoz, ezért erősebb a gravitáció, és ezért gyorsabban húzzák egymást, mint ezek a pontok, amik messzebb voltak. Ezért ez egyre laposabbá válik ez a valami. Tehát nem hogy gömbölyűbb lenne, hanem egyre laposabbá fog így összecsapódni. A csillagok összehúzódásán, a gázfelhők összehúzódásán is felmerül ez a kérdés. Hát egy elég nagy objektum, az meg tudja csinálni, a galaxis az ilyen lapos koronggá húzódik össze. Egy csillag már nem. Egy csillag, amikor a gázfelhő elkezd összehúzódni, akkor belépnek más folyamatok, a belső nyomás, atomok ütköznek egymással, és az ellenállamnak, hogy egyik irányba nagyon összenyomja, másik irányba meg ne engedje, és végül megvárja az anyag, erre fel nem tud tovább menni a nyomás miatt, és végül nagyjából gömbölyen fog összeomlani. Tehát a csillag gömbölye, a galaxis az lapos. Itt viszont nagyban az egész világegyetemnél ez fog megtörténni, tehát egy ilyenné csapódik össze, és egészen szinguláris, egy vékony, nulla vastagságú réteg, de aztán megy tovább. És azt számolták, hogy ilyen csatlakás lesz belőle, mégpedig véges idő alatt végtelen sok. Ezt nehéz elképzelni, de akit szivattak a középiskolában, az, hogy rajzolj le a színusz 1 per x függvényt. Erre van, itt jó, így, és akkor így hullámzik, és egyre többet hullámzik. Jól van, fiam, folytasd. Már csak végtelen sok hullámot kell berajzolnod, amíg a nullát eléred. Szóval a véges szakaszon végtelen sok huprizás. Ez egy matematikailag jól leírható modell, annyira jól leírható, hogy benne van például a hivatalos Landau tankönyvben az általános relativitás, amiben lehet vizsgálni, meg megbukni belőle. Tehát ez egy standard tudományos dolog. Nem a nagybummal kapcsolatban számolták ki először, hanem a fekete lyukak belsejébe. Ott is összehúzódik az anyag, megy a szingularitásba. De nem ilyen szépen egyenletesen, hanem ilyen csapkodva, tehát véges idő alatt végtelen sokszor összecsapódva. Itt a színusz, bocsánat, ez a görbe. Hát ezt fogja csinálni a nagy recs idején is. Hát meg lehet ezt figyelni, meg egyebek erről, megint el kell olvasni azt a könyvet, az utolsó 3 percet, ott vannak ötletek, hogy mit csinálnak a civilizációk, hogyha ilyen lesz a világ vége. Mi ezzel azért nem foglalkozunk tovább, mert hirtelen hoztak egy ilyen határozatot, hogy a fenti forgatókönyv nem valósul, megmondta a producer 2002-ben. Pontosabban, hát ugye megvizsgálták, erről annak idején beszéltem a előadásról az elején, a háttérsugárzás elosztását, stb. És azzal pontosították a modell paramétereit, és kiderült, hogy nem azon zöld görbék egyikén vagyunk, ami így visszajön, hanem nagy valószínűséggel pont rajta vagyunk a piros görbén, ami a végtelenség tágul, vagy egy kicsit kéken, ami szintén a végtelenség. Nagy recs pedig nem lesz. Na most ezt azért nem merem 100%-os biztonsággal állítani, mert mióta én ezeket a dolgokat figyelem, ami a 13,7 milliárd évhez viszonylag kicsi idő, ez alatt azt hiszem 5-ször változott az, hogy a tudomány mai állása szerint lesz-e nagy recs, vagy nem lesz. Ma azt mondjuk, hogy nem lesz. Adja Isten. Na mindesetre a jelenlegi megfigyelések arra utalnak, tehát azzal a modellel vannak összhangban, hogy valamelyik a végtelenségig táguló görbén vagyunk. Nézzük meg, hogy akkor mi történik a világban. Tehát, hogy a sűrűség kisebb ennél a kritikusnál, a tágulás örökké tart, és az anyag a végtelenségig tágul. József Attila természetesen ezt is megírta, úgy szállunk a semmi benne, mint valami, a világ a táguló űrben lengve jövőjének neki vág. De ez történik majd, pontosan már neki is vágott, és előttünk a végtelenség. Lesz idő mindenre. Kozmikus Morpheus törvény azt mondja, hogy ami megvalósulhat, az meg is valósul. Tehát pontosítás azt mondja, hogy hát amit nem tilt valamilyen fizikai törvény, csak egyszerűen az a probléma, hogy túl valószínűtlen, vagy túl sok idő kell, mert más nem, de ide előttünk. Nem túl messze vagyunk ettől a kritikus pályától. Ha nagyon messze lennénk, azt már rég észrevettük volna. De azért kellett mostanáig töprengeni, hogy most melyik ilyen görbén leszünk. Hogyha valami nagyon eltérő pályán mennénk, ez azt jelenti, hogy a világ már itt a kezdet-kezdetén, hogyha errefele eltérő lett volna, akkor már rég összeroppant volna, szóval már túl lennénk a nagy recsen, ha ennek lenne értelme. De hogyha túl gyorsan tágult volna, akkor például a galaxisok se jöhettek volna létre. Még mielőtt összeállt volna az anyag galaxisokká, már annyira széttágult volna, szétritkult volna, hogy külön-külön kószál egymagával egy-egy atom, és hát nem nagy esélye van arra, hogy gravitációsan találkozni másikkal, és összehúzódjanak gázfelővé. Tehát ilyen görbén biztos nem vagyunk valahol erre, ami nem túl messze van. Tehát ez egy jól leírható modell. Hát akkor kezdjük számolgatni, hogy mi történik, és most akkor már lehet az újabb nullákat írni a 100 milliárdok után, mert már sokkal nagyobb időskálán lehet számolgatni. Hát egyszer véget ér a csillagkor, és kb. 1000 milliárd év múlva. Mi marad? Hát kihűltek a csillagok. A napnak meg egyebeknek a maradványa addigra már a fehér törpéből fekete törpévé hűlt. A neutron csillagok, azok most ugye nagy energia kisugárzók, mert gerjesztik a erős mágneses terükkel a körültelevő gázfelőt, meg egyebek, meg rádiósugárzást adnak. Előbb-utóbb ezek le fognak emiatt fékeződni ki. Sugárzák az energiáinkat, tehát ők is kihűlnek. Fekete lyukak lesznek jó hidegen. A háttérsugárzás is lehűl a mostaninak már mondjuk század részére, tehát már nem 2 Kelvin, hanem 200 Kelvin hőmérsékletű lesz. Vannak fagyott bolygók, ugye a csillagok már nem nagyon melengetik őket. Hideg és ritka gázfelők vannak, vacogók, ezt is megírta József Attila, összekoccannak a molekulák. Mi lesz még? Hát elkószált elemi részecskék, fotonok, neutrinók, meg gravitációs hullámok, meg ilyenek. Most jönnek azok a folyamatok, amik nagyon valószínűtlennek tűnnek. A bolygó keletkezésnél meséltem arról a modellről, ami úgy 100 évvel, 150 évvel ezelőtt divatos volt. Ott a csillag, elmegy a közelében egy másik csillag, és ennek a gravitációs hatására ebből kinyúlik egy ilyen anyagnyelv, aztán leszakad, és pályára áll a bolygó körül, vagy a csillag körül, és akkor abból lesznek a bolygók. Ez számos okból nem igaz, mert például a bolygók anyaga nem a csillagból szakad ki, hanem vele együtt gyűlt össze, de ez ellen a modell ellen már akkor azt vetették fel, hogy ez nagyon valószínűtlen. Ha a csillag egy kicsit közelebb jön, akkor elviszi magával, vagy elnyeri azt a kitépet anyagfoszlány. Ha messzebb jön, akkor nem tudja kitépni, nem állnak jó pályára. Tehát egy ilyen esetben nagyon kis valószínűségű az, hogy létrejöjjön a naprendszer. És hát akkoriban még optimisták voltak, hogy tessék Vernét elolvasni, tudományban mindenki optimista volt. Hát az nem lehet, hogy olyan folyamat hozta létre a naprendszert, ami csak egyet tudott, vagy nagyon kis valószínűséggel, mert hát hol vannak a kis zöld emberkéket. Az nem lehet. Ez érvnek számított, hogy ez nagyon valószínűtlen folyamat. Ha a világegyetem végtelen ideig lép, akkor a legkisebb valószínűségű folyamat, és akkor most ezért figyelembe kell nekünk venni az olyan típusú folyamatokat, amiket most nem nézünk, igen, nagyon lassúak. Az egyik ilyen folyamat az, hogy leáll az égi testek keringése. Amikor 100 évvel ezelőtt a Rutherford modellt felállították, tehát az első olyan modellt, amiben az atommag körül keringtek az elektronok. Tehát ilyen naprendszer jellegű modellt mondtak, akkor az összes fizikailag művelt laikus, akkor még nagyon sokan voltak, ennek felhördött, hogy lehet ilyen marhaságokat beszélni. Hát tanultam a megszeregyeltek alapján, hogy a gyorsult töltés elektromágneses hullámokat sugároz ki. Akkor még tudták, akkor most már a középiskolában törölték a forgó mozgást, de annak idején még az emberek tudták, hogy a keringés, igen, azt is törölték, meg a hidrosztatikát is. Az Archimédesz már nem létezik. A keringő mozgáson mindenki tudta, hogy az gyorsulást jelent. Tehát, hogyha bekanyarodik az elektron, akkor elektromágneses sugárzást bocsát ki. Mit jelent az? Hogy az energiájának egy részét, meg a perdületének egy részét kisugározza. Akkor nem keringhet ott, hanem szépen be fog spirálozni a centrumba. Ki lehet számolni, ezt föl szoktam adni, most még vannak, akik ki tudják számolni. Mikroszekundum nagyságrendű idő alatt be fog. Tehát ott pályára állítanék egy elektront a hidrogénba, kört, milliómond másodpercen belül benne lenne a magba. Ebből nem lehetne tartós hidrogénhajtású autókat csinálni, mert hidrogén nem lenne tartós. Külön ki kellett találnunk a kvantummechanikát ahhoz, hogy megmagyarázzuk, hogy miért nem esik be az elektron az atommagba. Hogy vannak olyan speciális pályák, később aztán persze ezt másképp írták le, amelyeken nem történik meg ez. Holott a klasszikus fizika ezt mondaná. Most ha valaki eléggé analógiásan gondolkodik, akkor azt mondja, hogy rendben van, ez történik az elektromos esetben. De hát a Coulomb törvény is egy per R négyzetes, meg a gravitációs is ez. Hát miért nem történik ugyanez a bolygók keringésénél? Miért nem sugároznak ki hullámokat a keringő bolygók, és miért nem spiráloznak be a centrumba? Válasz az, hogy megteszik, csak nagyon lassan. Tessék visszaemlékezni arra, hogy sokszor volt róla az, hogy a gravitáció rettenetesen gyenge erő. 40 nagyságrenddel gyengébb az elektromosságnál. Letesszük egymás mellé a két elektron elektromosan taszítja egymást egy per R négyzetes erővel, és gravitációsan vonzza egymást, de a taszítás az 40 nagyságrenddel erősebb. Tehát ez a kölcsönhatások erősségét leíró állandó nagyságrendjében levő különbség miatt van. A számítások azt mondták, hogy a kisugárzás ennek az állandónak a négyzetével arányos. Tehát a gravitációs kisugárzás az 80 nagyságrenddel gyengébb, mint az elektromos. Tehát mintha egy milliómod másodperc alatt bespirálozna az elektromos kölcsönhatás miatt, akkor annál 80 nagyságrenddel nagyobb időt kell arra szállni, amíg gravitációsan bespiráloz. Természetesen ezt ki kellett dolgozni a gravitációnak azt az elméletemben, vannak hullámok, Newtonnál ilyen nem volt, az általános relativitás elmélet már megvan. Általános relativitás elmélet az következik, hogy a keringő bolygók gravitációs hullámokat sugároznak ki. Nagyon gyengét. Nem lehet kimutatni. Tehát olyan iciri-piciri, 10-40 watt, meg ilyen teljesítményen sugároz a Föld. Hát az azért tényleg iciri-piciri. Hogy lehet mégis kimutatni ilyesmiket? Hát nem a Földet kell nézni, hanem nagy objektumokat közel egymáshoz, és erősen elliptikus pályán, mert az ilyen erős rángatásnál már viszonylag erősen a kimutathatóság határa levő gravitációs hullámok keletkeznek. Még közvetlenül senki sem tud gravitációs hullámokat fogni. Most építenek olyan detektorokat, beüzemelés alatt állnak a Földön, és tervezik, idén vagy jövőre fogják felbocsátani azt, ami az űrben lesz egy ilyen több kilométeres lézertükrös rendszer, oda-vissza pattog a lézersugár, és jön egy gravitációs hullám, egy kicsit így elmozdítja, mikron nagyságrenddel elmozdítja a tükröket, és emiatt az interferencia kép egy kicsit megváltozik, és ezt majd lehet mérni. ha egy szupernova robbanásnak, vagy fekete lyukak ütközésének, tehát ilyen hatalmas energiájú eseménynek a gravitációs hulláma ideér. Tehát nagy, hogy kell mondani, vajúdnak a hegyek, és ilyen picik is gravitációs hullámot szülnek, és azt majd ki fogjuk mutatni. Ilyen közönséges dolgok, mint a bolygókeringése, sokkal kisebb energiájú hullámot kelt. Közvetett módon már kimutatták, és Nobel-díjat is adtak érte, 97-ben. A két neutroncsillagnak az egymás körüli keringése, kis távolságban vannak, nagy tömegűek keringenek, az szép lassan változik ennek a periódusa. Elméletileg kiszámolták az általános relativitás elmélet alapján, hogy hogy változik ez a periódus, és a kísérleti kimutatás ezzel egyezett. Tehát ott tényleg, bár nem mértük a hullámot, de az a jelenség az azt tükrözi, hogy valójában jönnek a radiációs hullámok. Na hát akkor mi történik, ha lesz erre elég idő? Nagyon lassan történik. A Föld pillanatnyilag évente emiatt, az effektus miatt, annyival kerül közelebb a naphoz, mint egy atommagnak az ezred része. Hát spirál, de nagyon lassan spirálozik befelé. De ha van rá elég idő, akkor egyszer csak be fog spirálozni. Számítások azt mutatják, hogy 10-30-on év a nagyságrende ennek a dolognak. Ugye eddig 10-10-en év telt el. Tessék még utána tenni 20-0-át. Szóval annyi ideig kell várni, hogy a bolygók be fognak spirálozni a centrumba. Nem baj, idő az van. Ugyanaz a központjában. Mi van hát tejtőrendszer központjában? Egy nagy fekete lyuk. Mi lesz? Hát egy még nagyobb fekete lyuk. Ugye pillanatnyilag ilyen millió-milliárd csillag nagyságrendű a tömegében az a fekete lyuk, ami a tejtőrendszerek központjában van. Körülötte ott van még több százmilliárd csillag. Hát azok egyszer is mind be fognak spirálozni középre, és akkor több százmilliárd naptömegnyi fekete lyuk lesz ott középen. Tehát óriási fekete lyukak lesznek, meg hát némi maradék. Ezzel a folyamattal, hát hogy mindenki szépen lassan középre, hogy lomhán bespirálozik, ezzel versengenek az úgynevezett égi mechanikai katasztrófák. Na ez az, amit az előbb mondtam, hogy a csillag elragadhatja másiknak a anyagát. Például lehetséges egy ilyen folyamat, számítógépen lehet modellezni, bolygórablás. Jön egy csillag egy másik rendszerben keringő bolygót, így magához húz, gravitációs erejével. Pontos számítás szerint ez akkor lehet, hogy itt van egy másik bolygó is, tehát csak egyiket így el tudja ragadni. Ha szerencséjük van, akkor ez itt körülpályára fog állni a másik csillag körül, és akkor elviszi magával. Ez olyan, a lányrablás sikerült. Hát előfordulhat, hogy leejti közben a hölgyet, és akkor egyik jelenleg se lesz bolygója. A bolygó megy ki a fügyfenébe a végtelen űrbe, és hát pillanatok alatt elfagy. Nyilván, hogyha ilyesmik történnek, akkor közben égszakadás, földindulás, földrengések zajlanak le a bolygón, tehát az se túlságosan olyan kellemes dolog ennek az áldozatának lenni, de ezek megtörténhetnek. Ilyen eseményeknek átlában a 90%-ában a bolygót elragadják és megszökik, tehát így kiröpül a naprendszeréből. Ha szerencséje van, akkor még a tejútrendszeréből is. Az ilyen folyamatnak a karakterisztikus ideje megint szintén 10-30-on év. Tehát úgy képzelhetjük, hogy pillanatnyilag naprendszerekben vagy ezek a nagy részét a bolygóknak kiszórják az űrbe, részbe úgy, hogy még a galaxisból is kirepülnek, ugyanakkor viszont mindenki szépen spirálozik középre, a csillagokba be a bolygók, a csillagok meg be a centrumba. Tehát a végén középen marad a tejútrendszerből egy nagy fekete lyuk, és szanaszét szétszórva meg elfagyott kósza bolygók. Most is látunk néhány bolygót, az exobolygók közül találtak olyat, amihez nem tartozik csillag. Tehát valamiféle hasonló jelök folyamatot kidobták a naprendszerükből. Nyilván kevés az ilyen, hát később majd több lesz. Érdekes módon van ennek a folyamatnak még egy versenytársa. Azt gondolnák, hogyha mondjuk a Földdel ez történik, az nem jó dolog, hogyha bespirálozunk a napba, még hogyha ki is hűlt. Az se jó, hogyha bespirálozunk a központi tejútrendszerbe, akkor inkább válasszuk ezt, hát majd valahogy melegítjük ott a keresünk egy kis olajat, még stb. Melegítjük a bolygót, majd ott jól érünk kint a felébe. Az a újabb versenytárs, hogy szép lassan elpárologó lábunk alatt a Föld. A szilárd anyagból nem marad semmi. Miért? Mert van egy olyan fizikai folyamat, ami a köznapi életben megint csak elhanyagolható, de hosszú távon már nem, ez pedig a protonbomlása. Korábban már beszéltem arról, hogy a elemi részecskék átalakulnak egymásba, mindenféle megengedett. Milyen irányba megy ez, hogy a nagyobb tömegűek a kisebb tömegűekbe bomlanak, és közben energiájukat kisugározzák. Mi marad? Hát a legkisebb objektumok egy adott családból. Az elektron azért stabil, mert ő a legkönnyebb, amelyiknek van elektromos töltése. Az elektromos töltés megmarad, Nem tudom. Kérdést. A tudomány mai állása szerint érvényes az energia meg a anyag megmaradás? Hát megválaszoltam, hogy nem, de majd el lehet olvasni. Amire pillanatnyilag azt tudjuk, hogy exaktul igaz az elektromos töltés megmaradása. Tehát az elektromos töltés az garantáltan megmarad, olyan, a Fekete Péter, a részecskék bomlanak, átadják egymásnak. A legkönnyebb, aki már nem tudja hova továbbadni a töltést, az kénytelen életben maradni. Ezért vannak elektronok a világban. Wigner Jenő 1948-ban találta ki azt, hogy miért vannak protonok. Mert van egy másik olyan tulajdonság, ami hasonlít az elektromossághoz, csak egy másik. Ezt elnevezte barion töltésnek, ami bizonyos típusú elemi részecskéknek van. Ezeket hívják barionoknak, és ezek közül a proton a legkönnyebb. A nehezebbek lebomlottak, de a protonnál ott maradt a barion töltés, nem tudja hová adni, ezért ő megmarad. Amikor a mindenféle részecskének a tánca véget ért, akkor a legkönnyebbek a proton meg az elektron megmaradtak, aztán később ők alkottak kötött állapotot. Na most, azóta az az újabb fejlemény, egyrészt kiderítették, hogy a proton az összetett, tehát ezt a barion töltést, ezt nem a proton, hanem az ő alkotó részei a kvarkok hordozzák. Ez itt most egy mellék téma. Másrészt kiderült, hogy az egységes elméletben, az egyesített kölcsönhatás elméletben, a Grand Unifáciaiban, ott nem exakt a barion töltés megmaradása. A barionok, tehát a kvarkok el tudnak bomlani kis valószínűséggel, de lehetséges olyan folyamat, mondjuk egy proton elbomlik úgy, hogy a pozitív töltését átadja egy pozitronnak, ami ugyanáll a 2000-szer könnyebb. És valami másik részecskével, amiben bomlik, az pedig újabb, könnyebb részecskékre lesz. Nyilván megszűnik a barion töltés. Tehát az nem egy exaktul megmaradó tulajdonság, hogy kell mondani, ez egy olyan Fekete Péter kártya, amely bizonyos szabályok esetén eltéphető és eldobható. Sokáig kell tartani, de ha szerencsénk van, akkor eldobhatjuk. Az ilyen típusú folyamat az nem megmaradási tényleg, hanem metastabil állapothoz vezet. A proton az nem örökké megmaradó objektum, hanem sokáig fennmarad, mert nagyon neki kell gyűrköznie egy olyan folyamathoz, hogy sokáig kell várnia, hogy ő elbomolhasson. De elbomolhat. Minél gyengébb egy ilyen folyamat, annál hosszabb ideig tart a karakterisztikus ideje, és ennek a számítások szerint 10-30-on, 31-en, 32-en év a karakterisztikus ideje. Miért bizonytalan ebbe az ember? Aztán ezt már többször elmondtam, de nem állt, hogyha népszerűsít az ember. Hogy születnek az ilyen számok? Hát vannak ezek az elméletek, amelyeknek alapján ki lehet számolni, de hát azok nem exakt megoldások, hanem mindenféle közelítő számítások vannak. Ha az jön neki, hogy 10-60-on írhatok, azt sose lehetne kimérni. Hogy vesz észre az ember egy ilyen folyamatot? Hát leül egy proton mellé, vár 10-30-on évig, aztán majd elbomlik. Ez kicsit munkaigényes, ezért inkább veszünk 10-30-on darab protont, és egy évig ülünk mellette, majd csak elbomlik az egyik. Külön kérdés, hogy veszük észre, hogy sok proton közül éppen egy elbomlat, és nem valami másfajta folyamatot látunk, kozmikus sugárzás vagy valami hasonlót. Nyilván gyorsabb a dolog, hogyha 10-szer 10-30-on veszünk, mert akkor már csak egy hónapig kell várni, és így tovább. Minél több pénze van az embernek, és nagyobb tartályt épít, annál rövidebb ideig kell várni, és épül ilyen valami. Hogyha az lenne az elméleti jóslat, a 10-60-on év, akkor a tartályt kéne építeni, aminek nincs meg a reális technikai lehetősége, tehát az ember nem kap pénzt az ilyen kutatásra. Ezért nyilván olyan kísérleti jóslatot, vagy elméleti jóslatot fog publikálni, ami most éppen még nem mérhető, mert akkor már más rájött volna, megmérte volna. Hanem mondjuk a 10 éves kísérleti perspektíván belül van. Egy részecskegyorsító, vagy egy mostanában épülő detektor ki fogja mutatni. Jelenleg a Földön egy csomó ilyen, kb. 10 ilyen detektor működik, az Alpok alatt, alagutakban, meg egyéb helyeken, hatalmas nagy tartályok, ahol a köré rakott detektorok arra vannak kihegyezve, most már kiszámolták. Milyen is lenne, ha elbomlna egy proton, milyen jelet kéne észlelni, és ott várják a műszerek. Mutatók megkártyáznak. Szóval előbb-utóbb majd csak lesz valami ilyesmi. Eddig még nem tapasztaltak egy ilyen eseményt sem. Mi történik, amikor közeledik a berendezés átadási időpontja? A Kovács, aki előzetesen publikálta ezt az adatot, ugye akkor már rengeteget hivatkoztak rá. Épül a berendezés, írt a New York Times, amely a Kovács effektus kimutatására alkalmas. Egy év múlva már tudjuk, hogy igaza volt Kovácsnak, vagy nem, stb. Szóval ilyen jellegű cikkek jelennek meg. Na, amikor már majdnem átadták a berendést, akkor Kovács ír egy újabb cikket, hogy a pontosabb számítások és a perturbáció számítás 5. rendjében a gráfkorrekciók miatt, stb. Ez nem 10-31-en, hanem 32-en. Ezért a most épülő berendezés még lehet, hogy nem fogja kimutatni. De ha adtok még pénzt, és építünk egy még nagyobb berendezést, akkor 10 év múlva majd ki fogják mutatni. Most két eset van. Vagy kimutatja belőle, és ha Kovácsnak eredetileg igaza volt, akkor ír egy cikket, amiben korrigálja az utóbbi számításokat, ezt bárki 5 perc alatt meg tudja csinálni. Ha nem mutatták ki, akkor milyen igaza volt, mert azt is megjósolta, hogy nem mutatták ki. Viszont újabb 10 évig forgalomban van a neve, mert azt mondják, hogy bár a mostani berendezések nem mutatták ki a Kovács effektus, de ilyen meg olyan kell építeni és tervezni ahhoz, hogy a szenátus vitatkozik azon, hogy adjanak-e pénzt a Kovács effektus kimérésére. És a 9. évben Kovács ír egy újabb cikket. Na, elég sokan élnek a világban ilyen jellegű tudományos tevékenységből. Mindenesetre ez a szám, ez mióta én először a 10-27-en írtam egy régebbi ilyen fóliára, azóta már fokozatosan fölment, most valahol a 10-33-en ne jár. Mindenki biztos abban, hogy ez az adat véges, tehát a proton tényleg elbomlik. A nagy egyesített elméletek, azért beszélünk többes számban, mert még nincs meg a végleges elmélet, pont azért, mert nincsenek kísérleti bizonyítókok. Több logikus elmélet van, amiben még szabad paraméterek vannak, amiket nem lehetett belőni. Ezek annyira szép és annyira pofásan összeillő elméletek, hogy biztos igaz valamelyik verziója. Tehát olyan Isten nincs, hogy a proton ne bomoljon el, de hogy pontosan mennyire bomlik el, az igaz. Tehát mondjam, Kovács szempontjából ez a technika beválik, a világegyetem szempontjából viszont tök mindegy, hogy 10-31-en vagy 32-en, idő van. Egyszer csak elérkezik az a korszak, amikor elbomlanak a protonok. Na hát, mi történik? Hát akkor ugye mondjuk voltak ezek a bolygók, amik megszöktek a naprendszerükből, és szépen lassan úgy elkezd elfogyni, mert hogyha a protonjukból elektron lesz, akkor az ugye az atom az kiszabadul a kőzetből, a protonból pozitron lesz, hát az találkozik egy elektron, a szétsugárzik, stb. Azt veszi észre az ember, hogy hát egy idő után már nincs alatt a bolygó, mint amikor a gumimatrac felereszt a rajzfilmekbe, és ott körbe jön a cápa. Azért nem veszük észre, mert a saját protonjaink is így elpárolognak. Akkor végül is nem nagyon maradnak ilyen elkószált kőzetdarabok. Hát akkor mi marad? Sok fekete lyuk. Még maradnak elektronok meg pozitronok, amik éppen nem találkoztak egymással, ugye nagy világ, szaladgálnak, nem találkoztak, nem sugároznak szét. Gravitációs hullámok, neutrinok, fotonok a háttérsugárzásból csak egyre hidegebbek. Ezek néha találkoznak és szétsugároznak, de az kicsi. Hát az ember azt gondolja, hogy a végső megoldást a fekete lyukak jelentik, a világ teli lesz pöttyöző fekete lyukakkal. No de! Lassan, de biztosan, sőt még lassabban, de még biztosabban a fekete lyukak is elpárolognak. Fekete lyukakból kijön a sugárzás, kijön az energia. Az ember azt gondolná, hogy hát ez elméleti lehetetlenség, hiszen a feketőknek az a definíciója, hogy az a hely, ahonnan nem jön ki semmi. Hát Hawking ezt 1975-ben kiszámolta, pontosabban egyik tanítványának az ötlete volt az, hogy itt egyáltalán miféle számításokat lehet végezni, aztán később megcsinálták részletesen, és azóta azt sejtjük, hogy ez létezik. Azt szokták mondani, hogy a Hawking-sugárzás a még meg nem levő kvantumgravitáció elméleteknek egy ilyen időgéppel előrehozott verziója. 2052-ben jelennek meg majd a nagy kvantumgravitációs tankönyvek. A itt jelenlevő fiatalabb generáció fogja megalkotni azt az elméletet, ami a kvantumelmélet és a gravitációnak az egyesítéséről szűn, és kb. 2052-ben jut el odáig, hogy úgy letisztul, és akkor abból lesz majd egy tankönyv. Na, abban lesz egy olyan fejezet, hogy a Hawking-sugárzás, és odaírek lábjegyzetbe, hogy valamilyen rejtélyes okból ezt már 75 évvel a könyv szerkesztése előtt ezt Hawking már kiszámolta. Most mondok rá egy modellt. Ami nem a Hawking-sugárzás modellje, de mindig ezt szokták elmondani, hát akkor most ragaszkodjunk a hagyományokhoz. A vákum az nem egy nagy semmi, hanem abban mindenféle furcsa dolgok történnek. Például a vákumból lehet energiát kölcsönözni. Egyebek között ezért nem igaz az energia megmaradás. Delta E energiát lehet kölcsönvenni a semmiből, delta T ideig, hogy a banknál is minél minél többet adnak, annál később kell visszafizetni. Itt viszont minél többet adnak, annál hamarabb kell visszafizetni, mert a szorzatuk az a Planck állandó. Kölcsön lehet venni energiát, és ezzel létre lehet hozni részecskéket. Na most létrejött egy részecske, meg egy antirészecske, aztán mennek egy kicsit, aztán találkoznak, és megszűntek. Nem kell szétsugározni, hiszen eredetileg nem volt foton, ami létrehozta őket. Ez olyan, mint egy ilyen fotonos elektron-pozitron párkelt, és csak nem kell hozzá foton kölcsönből, mint a magyar lakosság. Szóval ezek is úgy élnek. Ez a vákum, ezzel van teli a világ. Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy ezek a virtuális részecskék valódi létre jutnak. Például akkor, hogyha betesszük az egészet egy kondenzátorba, és arra jó erős elektromos teret kapcsolunk, amikor létrejött egy ilyen részecske-antirészecske pár, akkor ezek a megfelelő töltésnek irányába elszaladnak, a negatív az elmegy a pozitív pólusra, a másik meg a negatívra, és ezzel lényegében áram folyt a vákumon keresztül a két kondenzátor lemez között. Ez egy létező effektus, laborba ki lehet mérni. Nagyon kicsi, de működik, és az elméletéket figyelembe lehet venni a kvantum elméletben. És ilyenkor ezek a virtuálisan létrejött részecskék az energiát a kondenzátorra kapcsolt elektromos mezőnek az energiájából fizetik vissza, és ezzel akkor ők megússzák, akkor ők életben maradhatnak. Más kérdés, aztán mit csinálnak tovább ott a drótokban. Eddig ez létező fizika. Itt jön az ugrás. Analógiás módon elképzelték azt, hogy mi történik, hogyha nem egy nagyon erős elektromos, hanem egy nagyon erős gravitációs teret keltünk. Ennek a leírása az már a kvantumgravitáció elmélet kéne, az elemi részecskék és a gravitáció egyesítése. Ez nincs meg. De analógiás módon azt mondják, hogy hát egy erős gravitációs tér is tud polarizálni. Ezt ugye úgy lehet elképzelni, mint hogyha ez a rákapcsolt erős tér széttépné a vákumban a részecskéket. Hogyha oda nem a vákumot teszem, hanem egy dielektrikumot, tehát egy közönséges szigetelő anyagot, abban ugye ott vannak a pozitív meg negatív töltések az atomokba zárva, és egy rettentő erős elektromos tér szét tudja tépni. Amikor a levegőn keresztül itt átüt a szikra, az történik, hogy a levegőben levő atomok molekuláknak elektronjai leszakadnak, és az a semleges részecske, molekula, az pozitív meg negatív töltésű részre válik szét, polarizálódik, és azok megindulnak az elektromos tér hatására. Ezt hívják polarizációnak. A dielektrikumban is elmozdulnak a töltések. Hát ezt akkor a vákum polarizációjának nevezik, hogy erős elektromos tér ezt csinálja. Hát ez az ötlet, hogy a gravitációs tér is tudja polarizálni a vákumot, és ott létre tud hozni a részecske-antirészecske párokat. Tegyük fel, hogy ez a nagy tömeg, ez nem akármi, hanem egy fekete lyuk. Az ugye rettenetesen erős gravitációs teret kelt, olyan értelemben, hogy ugye a magából a lyukból már ki se tud érni a fény, akkor ott a szökési sebesség. Egy forgó fekete lyuk körül a számítások szerint van egy olyan lapos tecskék is lehetségesek. Na most, ha valaki megtanulta a középiskolában, hát annak idején még tanították, hogy én hajigálós, hogy ledobom a golyót a második emeletről, mekkora sebességgel pattam vissza, meg Józsika fejét mekkora erővel üti meg ilyenek, akkor ugye azt mondja az ember, hogy hát negatív energia az minden további nélkül előfordul, M-szer, G-szer, H, de honnan számolom? Ha innen számolom, akkor 5 méterrel alattam negatív energia van. Jó, tehát ez nem nagy kunszt a klasszikus fizikában. A speciális relativitás elmélettől kezdve már nem ez a helyzet. A speciális relativitás elméletben derült ki, hogy az energiának van egy abszolút alsó korlátja, tehát minden részecskének pozitív az energiája. Nem lehet így eltologatni a nulla szintet, az csak a klasszikus közelítésnek a... Az a bizonyos MC négyzet energia, amit mondanak, hogy minden részecskének van egy MC négyzet nyugalmi energia, és onnan kell kezdeni a szintet, ez egy abszolút alsó korlátot definiál. Tehát nem lehet csak úgy rádumálni, hogy pozitív meg negatív energiája, az egy nagyon súlyos állítás. Speciális relativitás ember nincs is negatív energia részecske. Az általános relativitás ember viszont bizonyos tartományokban előfordulhatnak. Tehát ez egy pozitív állítás, hogy a fekete lyuk körül van egy olyan tartomány, az olyan ergoszféra, ahol negatív energia részecskék is előfordulhatnak. Ez egy létező tudomány, ez igaz. Kapcsoljuk össze ezzel a még nem létező kvantumgravitáció elmélettel. Az erős gravitációs tér itt polarizál ilyen részecske-antirészecske párokat. Ezek valamilyen lehetséges állapotba kerülnek. Itt a lehetséges állapotok között ott van egy negatív energiájú állapot is. Elképzelhető, hogy a negatív energiája, az egyik részecske, ami létrejött, az negatív energiájú lesz. A másik akkor meg nyilván pozitív. Mi történik velük? A gravitációs tér szétválasztott őket, nem tudnak egymással találkozni, nem tudják visszafizetni a kölcsön. Szegény negatív energiai részecske az csak ebben a tartományban létezhet. Tehát ott kószál. Ha szerencséje van, akkor a pozitív energia viszont elmehet messze a végtelenbe. Meglógott. Negatív energiájút kószál, és egyszer csak beesik a fekete lyukba. A fekete lyuknak nincs haja, szokták mondani, ami azt jelenti, hogy memóriája se. Akármit dobunk bele, ő a végtelen információs kút. Van egy ilyen könyvből könyvbe vándorló ábra, hogy egy csokor virágot, meg egy tévékészüléket, meg még nem tudom, mit bedobnak a fekete lyukba, és a fekete lyuk elfelejti, szóval elveszett az információ, és nem tudja, hogy mit evett meg, mindent megevett. Szóval kész megette ezt a részecskét. A másik meg kiment. Messziről nézve ez a folyamat olyan, mint hogyha a fekete lyukból kijött volna valami pozitív energiájú objektum. És a fekete lyuknak meg csökkent az energiája, mert negatív energiát evett. Tehát messziről nézve azt veszi az ember, hogy sugárzás jön ki. Na most, ez, amit eddig elmondtam, ez úgynevezett Penrose folyamat. Ez nem a Hawking sugárzás. De minden ismeretterjesztő előadásban ezzel szokták illusztrálni azt, hogy ha nagyon ügyesek vagyunk, és nagyon jól keverjük a kvantumelméletet, meg a gravitációelméletet, akkor ki tudunk találni olyan folyamatot, ahol a fekete lyukból kijön valami, legalábbis látszólag. Stimmel? Magának a Hawking sugárzásnak az a mechanizmus, hogy nem elemi részecskék, hanem fotonok, tehát elektromágneses sugárzás jön ki, egy egészen más mechanizmussal. Csak azt nem lehet elmondani matek nélkül. Tehát meg se kísérleli az ember elmondani. Lényeg az, hogy emiatt nem kell csodálkozni azon, hogy elképzelhetők a kvantumgravitáció, mert olyan jelenségek, amikor a fekete lyuk a környékéről kijön valami sugárzás. Hawking ezt kiszámolta, ennek a részleteit. Na, az az a bizonyos számolás, ami a 2052-es kézikönyvnek az előre megjelent fejezete. Az a furcsaság, hogy ez a sugárzás, ami kijön, ez termikus eloszlású. Tehát különböző frekvenciájú összetevőkből áll, és azoknak a relatív aránya pont olyan, mint amit a Plungerben mond, amikor egy adott hőmérsékletű test a vele egyensúlyban levő termikus sugárzás bocsátja ki, ugye ezt Planck annak idején kimérte, és kiokoskodta azt a görbét. Egy ilyen termikus sugárzásnak egyetlen egy paramétere van, a hőmérséklet. Tehát annak megfelelően meg lehet rajzolni a görbét. Itt is kiderül, hogy ott fekete lyuknál mekkora hőmérséklet van. Nemrég hallottam egy olyan előadást, hogy most már ugye nem egyféle fekete lyukról beszélnek, hanem különböző típusú elméletekben, már legalább 20 különböző típusú fekete lyukat definiáltak és számolták végig. Egészen döbbenetes ez a Hawking képlet, hogy a sugárzása milyen viszonyban van a tömegével, ez mindenhol ugyanaz. Szóval valami nagyon mélyen fekvő képlet lehet. Nyilván egyszer majd a következő 50 éven belül valaki le fog vezetni egy olyan alaptörvényt, hogy ez az adott objektumnak a konkrét szerkezetétől függetlenül mindig ugyanilyen képlet. Az az állítás, hogy egy adott hőmérsékletű test az mindig ilyen Planck-eloszlású sugárzás bocsát ki, ez is egy ilyen jellegű dolog. Függetlenül, hogy miből van, hány atomból áll, milyen nagy, milyen mágneses térben van, stb. Mindig olyan sugárzás bocsát ki, mert ez egy nagyon mélyen fekvő törvény. Ez is valószínűleg egy ilyen típusú törvény, csak még nincs olyan alapvető levezetése. Egészen döbbenetes módon ennek a effektív hőmérséklete fordítva arányos a tömeggel. Az együttható, ugye csak arányosságot írok, de ide be lehet írni egy konkrét együtthatót. Ha behelyettesítjük a tömeg helyére a naptömeget, hát egy tipikus fekete lyuk, ami csillagból jött létre, az körülbelül akkor tömegű, mint a nap, akkor arra az jön, hogy a hőmérséklet 10-7 Kelvin. Nagykor a hőmérséklet még nincs a Földön, mert még nem jutottak el idáig a hűtőgépek, hogy ilyen hideget csinálnak. 10-6 már csináltak, 10-7 még nem. Körülbelül itt tartunk. Most képzeljünk el egy ilyen objektumot, ami kisugároz némi energiát. Ha kisugároz az energiát, akkor csökken a tömege. Csökken az energiát, tehát csökken a tömege. Ha csökken a tömege, akkor nő a hőmérséklete. Ha nő a hőmérséklete, akkor gyorsabban fog sugározni. Egy közönséges test, hogyha ugye leteszünk egy meleg objektumot, elkezd hűlni, akkor eleinte sok energiát sugároz ki, később, amikor már csak kicsit különbözik a környezetétől a hőmérséklet, akkor már kevesebbet. Tehát szép lassan hűl, és egy exponenciálisan besimul a hőmérséklet a környezetbe. Hát ezt szoktuk meg, így hűlnek a testek. Eleinte gyorsan, aztán később lassabban. Ez a Newton-féle hűlési törvény, de ezt már akkor is ismerték. Aki csinált szintén a középiskolában olyan feladatokat, hogy összeöntjük a hideg vizet, meg a meleg vizet, hány fokos lesz, stb. Mi történik, ha még jégkocka is van benne, szóval lehet bonyolítani az életet. Az ilyen fajhős feladatoknál automatikusan az ember azt mondja, hogy a fajhő pozitív. Ha testből elveszünk energiát, akkor hidegebb lesz. Itt nem az történik. Ha kisugározta az energiát, akkor melegebb lesz. Úgy lehet mondani, hogy ez az objektum, ez negatív fajhőjű. Ilyen furcsa. Na most az az érdekesség, hogy ez nem a fekete lyuknak a sajátossága csak. Van a csillagászatban máshol is ilyen, csak nem szokták így hangsúlyozni. Amikor a csillagok képződésénél azt mondja az ember, hogy volt egy hideg gázfelhő, és elkezd összehúzódni gravitáció hatására, akkor melegebb lesz. Megállna az összehúzódása a belső nyomás miatt. De mivel meleg, ezért kisugározza az energia egy részét, ezért kisebb lesz belül a nyomás, és tovább tud összehúzódni, ezért még melegebb lesz. A kisugárzás hatására melegebb lesz. Itt is negatív a fajhő. Általában az a tapasztalatunk, hogy a közönséges termodinamika az ilyen közönséges dolgokra érvényes, mint a talaborva, ahol a gravitáció elhanyagolható. Tehát kémiai erők, elektromos, meg ilyen típusú erők hatnak a testek között, de nincs gravitáció lényegében. Amikor a termodinamika és a gravitáció találkozik, akkor mindig fölbukkan a negatív fajű, például a csillag keletkezésnél, és a másik példa a fekete lyukakon. Az egészet lehet bonyolítani azzal, hogy egy ilyen fekete lyuk a háttérsugárzásban úszik. Ha most létrejött egy fekete lyuk csillagból, 10-7 Kelvin hőmérsékletű. Tehát úgy mondhatjuk, hogy van neki hőmérséklete, mert hogy ilyen hősugárzás bocsátanak ki. Na de ott van körülötte a 2,7 Kelvin hőmérsékletű, tehát nála 7 nagyságrenddel melegebb háttérsugárzás. A leguniverzálisabb fizikai tudomány, az a termodinamika, az mindenhol érvényes. A melegebb testről megy a hidegebbre a hő. A háttérsugárzásból megy a hő a lyukba. Azaz a lyuk több fotont nyel el a környezetéből, mint amennyit ő kibocsát ezzel a Hawking mechanizmussal. Több fotont nyel el, akkor nagyobb lesz a tömege, akkor kisebb lesz a hőmérséklete. Tehát ilyen önhűtő rendszer van benne. Na, de ne felejtsük, hogy a világ egyébként tágul és hűl. Most a végtelenség fog tágulni, tehát a végtelenségig hűl. Próbáljuk követni a hőmérséklet történetét akkor egy ilyen esetben. A hőmérséklet ennek a görbének megfelelően csökken az idő múlásával. Jelenleg itt vagyunk, 2,7 Kelvin a háttérsugárzás hőmérséklete, itt van benne egy fekete lyuk, ami hidegebb nála jóval. Múlik az idő, a fekete lyuk eszi a környezetéből a háttérsugárzás fotonjait, nő a tömege, nem nagyon, ezrelékekkel, de emiatt egy kicsit csökken a hőmérséklet, ezért szép lassan hűl. De ugyanakkor a háttérsugárzás a világegyetem tágulása miatt gyorsabban hűl. Elérkezünk ahhoz a magasztos pillanathoz, amikor a kettő találkozik, és a fekete lyuk meg a háttérsugárzás egyforma hőmérséklet, ez nem holnap lesz, sem is holnap után, nem jóval később, de egyszer megtörténik. Ki lehet számítani, hogy mikor. Ettől kezdve a lyuk a melegebb. Azaz a lyukból a Hawking sugárzás miatt kisugárzott energia az több, mint amit a háttérsugárzásból elnyel. Eddig a tömege nőtt, innentől kezdve a tömege elkezd csökkenni a lyuknak. Csökken a tömege, nő a hőmérséklete, gyorsabban fog sugározni, hiszen a hőmérséklet negyedik hatványával arányos a kisugárzás. Ezért egy öngyorsító folyamat történik, és ahelyett, hogy szép lassan, exponenciálisan változna az energiája, egyre gyorsabban fog csökkenni, és egyre ezzel fordítva arányosan egyre gyorsabban nő a hőmérséklete. Véges idő alatt el fog fogyni a tömege. Egy exponenciális hűlés az elvileg a végtelenségig tartana. Egy öngyorsító hűlés véges idő alatt elér, így, hogy az energia teljesen elfogy. A pontos számítás azt mutatja, hogy a tömegnek a köbe fog lineárisan csökkenni. Tehát, hogyha nem a tömeget, hanem a tömeg köbét írtam volna, akkor itt egy egyenes kéne rajzolni, és az egyenes az véges idő múlva metszi ott a tengelyt, és elfogy. A tömeg köbe lineárisan csökken. Az együtthatók azok nem olyasmit, hogy a hőkapacitás, meg amit tudom én mi, amit laborba ki kell mérni. Univerzális fizikai állandók. Pi, gravitációs állandó, Planck állandó, fénysebesség, ilyesmik vannak benne, azok univerzális állandók. Ebből most ki tudjuk számítani, hogy adott tömegű fekete lyuk mennyi idő alatt fogy el. Hát egy csillag tömegű az kb. 10^100 év alatt fogy el. Egy galaxis tömegű az meg 10^150. Hát, hogy mondjam, ennyi időre nem kötünk biztosítást, de hát, hogyha a világegyetem végtelenség tágul, akkor van rá idő. Ez egy kvantumgravitációs effektus a Hawking-sugárzás. Többen azt mondják, hogy nincs. Kimérni nyilván lehetetlen pillanatnyi technikai körülmények között. Tehát akkor vehetjük ezt az eddigi szöveget komolyan, ha majd 50 év múlva meg lesz a kvantumgravitációs elmélet, és hogyha beillik egy szélesebb körű elméletbe, akkor az ember elfogadja a még ki nem mért effektusokat is. Most csak ilyen magányos sziget a tudományban ez a Hawking-sugárzás, van, aki hisz benne, van, aki nem, és lehet vitatkozni, meg tépni egymás haját, de nem lehet dönteni. Nagyon logikus és úgy elhihető az egész, és a következményeit is érdemes kiszámolgatni. Előfordulhat, hogy egyesek megérik, hogy kiderül, hogy nem igaz, még nagyobb valószínűsége van, hogy az derül ki, hogy igaz, és annak is van némi valószínűsége, hogy egyesek ezt is megérik itt a jelenlévők közül. Mindenesetre ebben a forgatókönyvben az történik, hogy 10-150 év alatt a fekete lyukak is elpárolognak. Tessék követni a sztorit, most még voltak itt ugye szilárdtestek, naprendszerek, ezek egy része szétszóródott, másik része összement fekete lyukakká, a szétszóródottban az atomok alkotó részei elbomlottak, az összehúzódottak fekete lyukká lettek, és a fekete lyukak is elpárologtak. Mi marad? Hát ilyen elkószált elektronok. kisugárzott gravitációs hullámok, neutrinok, meg ilyesmik, meg hát a háttérsugárzás, meg a fekete lyukakból kiszabadult sugárzás. 1934-ben, amikor már ugye megvolt az általános relativitás elmélet, a kvantum elmélet elérte már az első sikereit, akkor Arthur Eddington, nagy csillagász, aki egy csomó sztori van, biztos hallották azt, amikor valaki megdísérte, nyalni akart neki, hogy hát professzor úr, a világon ketten értik az általános relativitás elméletet, akkor visszakérdezett, ki a másik. Ugye Einstein nem tartotta kompetensnek a témában. Na, ő volt az, aki a 10-es években, tehát még bőven a magfolyamatok felfedezése előtt mondta azt, hogy most már elég okosak vagyunk ahhoz, hogy megmagyarázunk egy ilyen egyszerű objektumot, mint egy csillag. És kiszámolta a csillagok modellét, azt, amit itt próbáltam pár héttel ezelőtt felvázolni önöknek, hogy áll hidrosztatik egyensúlyba a csillag, hővezetés, stb. Miféle folyamatok tartják ezt egyensúlyba. Nem tudta, hogy mi az, ami termeli benne az energiát, feltételezte, hogy középen van valami kályha, és onnan jön ki fel az energia, és ettől függetlenül a csillag külső részében zajló folyamatokat azt tudta modellezni, és például levezette a Hertzsprung-Russell diagramot elméletileg, pontosabban ilyen tekerős számológépekkel is. Szóval nagy csillagász volt, és egyebek között ismeretterjesztéssel is foglalkozott, előadásokat is tartott, és írt egy csomó nagyon jó ismeretterjesztő könyvet, magyarul is akkor azonnal lefordították őket. Tehát van egy ilyen, ami bizonyos értelemben ma sem magult el, tehát tényanyagában nagyrészt igen, de nagyon élvezetes. A Természettudomány új útjai címmel jelent meg itt magyarul, még abban az évben, amikor angolul. Abban ő elmagyarázza egyebek között a kvantum elméletet, az általános relativitás elméletet, stb. Sőt, még, aki tudja mi az, a csoport elméletet és a Dirac elektronnak a spinor elméletét is, közismert fogalmakkal népszerűsítő elmélet, tehát egy nagyon bonyolult matematikai valami, olyan fogalmak, hogy vegyük az E betűt, állítsuk fejre, tegyük mellé egy A betűt, az egészet tükrözzük, így elmondja a Dirac-féle elektron egyenletet, és utóbb az ember megnézi, hogy ez tényleg az. Szóval az a játékos modell, amit ő ismertetett, ez valóban izomorfa a tényleges fizika elmélet. Tehát egy nagyon érdekes könyv. És ott ő természetesen tovább folytatja a sztorit, tehát egyrészt a tudománytörténeti sztorit, hogy hát most már ismerjük a kvantum elméletet, meg a gravitáció elméletet, ezt együtt írják le a világot, hát ebben mi következik a világra. Másrészt ő végig gondolja az akkori tudomány alapján a világ múltját és jövőjét. Akkor még nem gondoltak a nagy bumra, azt valahogy másképp képzelték, hogy mindig tágul a világ, vagy valami őshatom robbant szét, meg ilyesmi. De a végső sztorit azt végig gondoltam. És azt mondta, hogy a részecskék el fognak bomlani. Akkor még azt gondolták, hogy az elektron meg a proton egymással találkozva sugárzással alakul. És a világ végén mi maradt? Hát csak rádiós hullámok, elektromágneses hullámok, táguló és egyre híguló és egyre hűlő gömbben. Tehát a világ vége olyan, mint egy hosszú unalmas rádió közvetítés, mondta Eddington. Most az ember egy utólag röhög, hogy hát Istenem, már mit tudtak 1934-ben a kőkorszakban. Most azt mondjuk, hogy hát azóta már rájöttünk arra, hogy van barion megmaradás, tehát hogy a protonok nem tudnak az elektronokkal elbomlani, mert a protonokra külön megmaradási törvény van. Sőt, még okosabbak vagyunk, mert már rájöttünk arra, hogy a proton mégsem marad meg, mert ez a törvény ez nem exaktul igaz, tehát 10-30-valahány év alatt elmarad. Azóta rájöttünk, hogy vannak fekete lyukak. Azóta még arra is rájöttünk, hogy fekete lyukak is elbomlanak. Hogy mi történik az objektumokkal, részecskék, stb. Mi lesz a világ vége? Egy hosszú unalmas rádió közvetítést. Eddingtonnak én értem, de igaza volt, kicsit sokkal bonyolultabb a dolog, de végül is ilyesmi lesz. És hát ezt is megírta József Attila természetesen, úgy szállong a semmi benne, mintha valaminek lenne a pora. Hát a valami az volt itt hosszú ideig, 10-100-valahányadikon évig volt a világban, és most már csak a semmi szállongott, némi elektromágneses hullámzás formájában. Ez itt a világ vége, ez az abszolút hőhalál. Most már olyan kicsi a hőmérséklet, hogy már a legkönnyebb elemi részecskék sem lehetségesek. Már ezek a metastabil dolgok, mint a proton, már azok is megszűntek. Ugye a protonnak már rég nem lenne szabad létezni, ha csak a termodinamika lenne a világon, hiszen a proton tömegének megfelelő hőmérséklet az az első 1000 másodpercben állt fenn. Ha minden objektum azonnal követni a termodinamika parancsait, és csak az létezni, aminek a termodinamika megadja a lehetőséget, akkor a protonok már régen bomoltak volna. Tehát úgy lehet elképzelni, hogy egy ilyen nagy lejtőn gurulnak lefelé a részecskék, a hőmérséklet csökken, mindenki megy lefele, proton megakadt egy ilyen gödörben, és akkor itt maradt, a hőmérséklet már ott rég nem van. Metastabil. De előbb-utóbb győz a termodinamika, kiugrik a gödörből, legurul, elbomol, stb. Elérkezik ez a korszak, minden szépen elsimult, nem maradt semmi, csak a legkönnyebb objektumok, hát micsoda, hát a fotonok. Azoknak nulla a tömeg, hát azok akármilyen hőmérséket létezhetnek. És ez a rádió közvetítés, elérkeztünk a hőhalálhoz. Hőhalál egyszer már volt. Jó sokáig. Ugye annak a vízfénye a háttérsugárzás, erről már beszéltem. De arról is volt szó, hogy a hőhalál annak idején nem volt tökéletes. Mindig voltak olyan objektumok, amik kihúzták magukat belőle, például elpusztultak. Mert már adott hőmérsékleten már nem tudtak keletkezni a részecske. Szóval mindig voltak ilyen lógósok, akik nem haltak együtt hő a többiekkel, és a többi szóval nem volt teljesen tökéletes. És azért, mert az univerzum tágult és hűlt, a hőhalál az bizonyos értelemben felborult, és föl lehetett belőle támadni ideiglenesen. Végül csak győz a hőhalál, és előkezik ez az állapot. Hát itt a világ vége. De talán mégsem. Tessék megint elképzelni ezt a lejtőt, amit az előbb mutattam, hogy gurulna lefelé az anyaga hőmérséklet csökkenésével oda alulra. Hát itt volt rajta egy kis rücsök, ahol egy ideig megmaradhattak a protonok, és tudtak ilyen izgalmas objektumokat képezni, mint a csillagászok. Hát a lejjebb még vannak ilyen huplik. Jóval alacsonyabb energián, talán még itt ennek a lejtőnek az alján még vannak gidrek és gödrök. És hát akkor most elmondok végül egy ilyen sztorit. Ugye annak idején a nagybum környékén, 10-30 a másodperccel a nagybum után, mondjuk két részecske beszélgetett. Hát tegyük fel, hogy intelligensek voltak és tudtak beszélgetni, mi másról beszéltek volna, mint fizikáról. És filozofáltak a világ jövőjéről. Az egyik azt mondja, hogy képzeld el, kiszámoltam, hogy a legkönnyebb rokonaink a proton meg az elektron tudnak kötött állapotot alkotni. Mit jelent az, hogy kötött állapot? Hát az egyik beáll a másik köré, és emiatt egy kicsit csökken az energia, ők kisugároznak némi energiát. Azt mondja a másik, na jó, hát érdekes, meséld el, hogy mik a paraméterek. Hát átmérője 10-10 méter. Nem valószínű, hogy akkoriban métert használták, de hát én átszámoltam. Tehát 10-10 méter. Azt mondja a másik, ne hülyeskedj, az egész világ egyetlen 10-20 méter átmérője, se fér benne. Nyugi. Mennyi idő alatt kerüli meg az egyik a másikat? 10-20 másodperc. Tehát annyi még első telt a világegyetem, 10-30, a világegyetem életkorán 10 nagyságrendtel nagyobb keringésről fantáziálsz. Na és mennyi lenne a kötési energia? 13,6 elektron volt. Bizonyára más egységeket használtak, hiszen ennél sok nagyságrendben nagyobb energiaskálán dolgoztak akkor. Azt mondja, a másik, nem vagyok, hogy jönne egy kósza foton, hát annak 10 billiárdszor nagyobb az energiája, azonnal szétverni, mint a kártyavár. Nem tudom, hogy volt akkor kártyavár, de ilyesmik nem létezhetnek. Tehát egy ilyen nagy, lassú, híg, energiaszegény és hideg objektum, mint a, hogy nevezted, hidrogén atom, ilyesmi nem létezhet. És azt mondja a másik, hogy nyugi, a világegyetem tágul és hűl. Majd lesz rá idő. Most még kicsik vagyunk, sűrűk és izgalmasak, mozgékonyak. Egyszer majd akkora nagy lesz a világegyetem, olyan óriási, hogy elfér benne egy hidrogénatom. És lesz elég öreg ahhoz már az univerzum, hogy a hidrogénatom elektronja meg tudja kerülni a másikat. Sőt, kétszer is körbe tud menni körülte. Sőt, egyszer majd olyan hideg lesz a világegyetem. 500 000 év múlva, tessék keletkezni, akkori egységekben kiszámolni, tehát a 10-30 a másodpercben a 500 000 év, az olyan, mint nekünk ez a 10-150 év, akkor már olyan hideg lesz a világ, hogy a fotonok már nem bírják szétverni a hidrogénatomot. És akkor majd lehet hidrogénatom a világban. Igaz, hogy mi ezt már nem fogjuk megérni, mert jóval hamarabb elbomlunk, de hát Istenem, azért tudomány az tudomány. És akkor a másik azt mondja, hát lehet, hogy igazad van, de ennek beindul a fantázia, képzeld el, hogy mi lenne, ha két ilyen objektum lenne a világban. Azt is kiszámoltam, hogy két ilyen objektum egymással egy még lazábban kötött-kötött állapotot tudna létrehozni, nevezzük ezt hidrogén molekulának. Hát ahhoz még kisebb hőmérséklet kell, és így tovább, kiszámolgatják a részleteket, és akkor beindul a fantáziájuk, egy idő után már DNS-t is levezetik. Na hát mi a tapasztalat? Hogy ha a világ elég hosszú ideig létezik, és elég lehűl, akkor már nagy, hideg, lassú objektumok is létrejöhetnek, és nem csak a létrejöhetnek, hanem stabilan meg is maradhatnak. És egy ilyen objektum további struktúraképződés alapjául szolgálhat. Hát akkor mi történik a fekete lyukak elpárolgása után? Hát akkor is van még idő az van. Hát kik vannak ott? Ott vannak a fotonok, de részünk már csak nagyon ritkán, de van például sok neutrinó, ugye a neutrinók azok korábban létrejöttek, de azóta nem vettek ész semmiféle kölcsönhatást, mert ahhoz sok energia kéne, az meg nincs. viszont minden objektum része lesz a gravitációs kölcsönhatásban. Ezért én kiszámoltam egy olyan modellt, ugye most már tudjuk, hogy a neutrinoknak is van nyugalmi tömege, már az György és Szalai Sándor 1975-ben megjósolták, hogy a neutron tömegénél 16 000-szer könnyebb a neutrinon, körülbelül ilyen nagyságrendet mértek ki pár évvel ezelőtt. Én számolásban ezt tettem be. Képzeljük el, két neutrinó semmi különös, csak egyszerűen gravitációsan vonzza egymást, és elkezdenek keringeni egymás körül. Alkalmazzuk a Bohr-féle kvantálást, tehát olyan pályára tegyük, amik a kvantum mechanikának a legegyszerűbb verziában a legalacsonyabb energiájú pálya. Teljesen egyszerű képetek, szóval semmi, hogy kell mondani, hogy mivel a középiskolában nem tanítják a körmozgást, ezért most már nagyon bonyolult képletek, tehát egyetemi szintűek, de előbb-utóbb már ott sem fogják tanítani, doktori képletek segítségével, tehát ilyen centrifugális erő, meg ilyen bonyolult fogalmak kellene hozzá, azzal föl lehet írni ezt a képlet, hogy ennek a sugara így írható fel az univerzális konstansokkal és a neutrino tömegével. Ha behelyettesítjük a függvénytáblában az adatokat, az mondjuk, hogy 10^48 méter a pálya sugara. A mai univerzum innentől a legtávolabbi galaxisig, amíg ellátunk, a 10^26 méter. Hát van ott még 20 nagyság, nem 22 nagyság, nem baj, a világ távol és hűl. Előbb-utóbb elfér benne egy ilyen neutrino között állapot. Mennyi idő alatt kerül meg egyik a másikat? 10^96 szekundum, úgy tetszik, hogy nincs semmi varázslat, univerzális konstansok vannak benne. Az univerzum jelenleg életkor a 10^18 másodperc. Tehát, ugye ez nem valahányszor annyi, hanem majdnem 80 nagyságrenddel tovább van. Ennek a 80-nak talán köze van ahhoz, hogy 10^40 meg ilyen adatok. Mekkora lesz a kötési energia, tehát mekkora háttérsugárzás kell ahhoz, hogy szétverje? 10^-105 Kelvin. Hát ahhoz képest most 2 Kelvin. Több mint 100 nagyságrenddel kell csökkenni a hőmérsékletnek, hogy egy ilyen objektum stabil maradjon. Nem baj. Idő van. Világ tágul és hűl. Előbb-utóbb elfér majd benne ilyen objektum. Tágul univerzum, még a hőhalála is kibabrálhat. És el lehet képzelni esetleg azt, tehát már teljesen sci-fi, vagy már nem is csak fi, tehát hogy az ilyenekből bonyolultabb kötött állapotok létrejöhetnek. Ahogy azok a részecskék kitalálták a hidrogénatomot, meg a hidrogén molekulát, és esetleg az egész kémiát levezették elméletileg. Idejük volt rá. Hát nekünk is van itt még 10%-on évünk, hogy ezt kiokoskodjuk ennek a részleteit. Lehetséges, hogy ilyenekből is létrejöhetnek objektumok. A sci-fi-ben természetesen vannak ilyenek. A Solaris, ugye lennek a legjobb műve, az egyebek között egy ilyen ötletet is tartalmaz, hogy az a élő bolygó kiolvassa az emberek agyából az információkat, és hát kedvükre létrehozza annak a megfelelő objektumot. Az most más kérdés, hogy mondjuk az egyik által meggyilkolt nő jelenik meg itt újra létrehozva, hát hogy az érzelmi tölteteket nem olvasta ki a bolygót. És hát mi abból fedezik, hogy ezek nem igaziak, hogy megnézik mikroszkoppal, akkor már van nekik olyan atom mikroszkop, nagyítanak, és nem találnak atomokat, hanem kiderül, hogy neutrinokban vannak összerakva ezek az izek. Na most, lehet neutrinokban összerakni, csak azok nem ilyenek lesznek, mint az ember, hanem a neutrino atomok ugye 10^48 méter átmérőek, és ennél kicsit nagyobbak lesznek az ebből felépülő struktúrák. Kicsit lassan fognak mozdulni. Hát ennyi a keringési idő. Most tessék ezt összehasonlítani, a 10^20 másodperc alatt kerüli meg az elektron a protont, és ahhoz képest az, hogy mi mozgunk, az viszonylag lassú. Oké? Tehát sok ilyen elemi folyamatnak kell ahhoz összejön, hogy én így csináljak. Hát most ebből is még sok ilyen folyamatnak kell. Tehát lomhán fog egy ilyen objektum mozdulni, és ahhoz képest az, amit mi eddig megértünk a világegyetemből, az nekik egy olyan röpke villanás, mint amikor én azt mondom, hogy 10^30 másodperc a nagy bum után mi történt. Kit érdekel az. És a riporterek nyilván azt összekeverik, mert amikor ugye nemrég arról nyilatkoztak, hogy kiszámolták, hogy mi volt 10^-10 másodpercen a nagybum után, akkor azt mondják, hogy mi volt a nagybumkor. Hogy nem olyan volt a nagybum, mint korábban. Mert ő neki kutyafüle miatt a 10^-10 másodperc. Most tessék elképzelni a neutrino riporterek, amikor azt mondják, hogy 10 milliárd éve a nagybum után, ugyan hát az a nagybumkor volt, és akkor ennyi a mi történetünk nekik. Elképzelhetők ebből a valamiből ilyen bonyolultabb struktúrák. Mit is jelent az? Hogy ahogy csökken a hőmérséklet, találtunk egy újabb kötött állapotot, jóval alacsonyabb hőmérsékleten. Tehát volt ez a metastabil gödör, ami megtartotta a protonokat, hát most az anyag megakadhat ebben a neutrino gödörben is, jóval lejjebbi szinten. A nulláig még pontosan végtelen sok idő van. Ahogy a nulla pillanattól a legrövidebbig, a 10-30 másodpercig is, hogyan végtelen sokféle esemény fért el, csak még nem tudjuk őket felérni. Itt később a végtelen időben előforduló nulla hőmérsékletig is még esetleg végtelen sok lépésen mehet hát az anyagfejlődés. Ahogy az Feynman annak idején mondta, hogy van hely ott alul. Ő arra gondolt, hogy nem kell nekünk ilyen makroszkopikus módon építkezni, hogy erőművek meg, mit tudom én, csináljunk ilyen kis izéket. Atomokból. Nemrég jelentették be, hogy működik, lehet gurítani ilyen 6 szénatomból álló kis kerekeket, és akkor piszkálgatják és gurulsz. Nagyon érdekeseket lehet építeni. Már kirakták pár éve atomokból azt a szöveget, mint a IBM, azt kirakták így mikroszkoppal, meg ilyesmi. Szóval ez kezd megvalósulni, ez a nanotechnológia, amit Feynman mondott. Tehát ott alul még rengeteg hely van. Minek ilyen marha nagy számítógép, hogy ekkora csíp? Hát azt lehet egy csíp, egy atomnyi. Most másik értelemben is mondhatjuk, hogy van hely alul. Ennek a hőmérsékleti skálának az alján még lehetnek újabb puplik, még lehetnek újabb anyagi szerveződési valamik. A világegyetem hátralévő végtelen idejében ez még bőven belefér, csak ők nehezen fognak minket elképzelni, mi ugye okosabbak vagyunk, mi őket el tudjuk képzelni így előre. De természetesen a dolognak még nincs vége, mert miért csak ez a két forgatókönyv lehetséges, amit eddig megbeszéltük, hogy na majd így visszauppanunk, vagy pedig a végtelenségig tágulunk? Ezek a Friedman modellek. Tehát ugye a sztorit azt mindenki tudja, Einstein fölírta a gravitációs egyenleteket 1915. novemberébe, aztán 1917-ben ő alkalmazta, és megpróbálta leírni az univerzumot. Nem jött ki, módosította az egyenleteket. A módosított elméletben le tudott írni egy statikus világegyetemet. Arról kiderült, hogy instabil. Erről legközelebb majd részletesen fogok beszélni, mi az a sztori, amit Einstein maga a legnagyobb tévedésének nevezett. De ugyanakkor Friedman megoldotta az eredeti egyenleteket, és abból kijöttek ezek a görbék. Einstein ezt nem fogadta el, nem hitt el. Később viszont egyrészt megmutatták, hogy az Einstein modell az instabil, másrészt rájöttek, hogy a világegyetem ténylegesen tágul. És akkor azt mondták, hogy hoppá, addigra Friedman sajnos meghalt, tehát ő nem érhette meg azt, hogy az elméleti adatot. Einstein azt mondta, hogy fogadjuk el a Friedmannak a modellét, és akkor dobjuk ki az Einstein elméletből azt a módosítást, a kozmológiai állandót, hiszen ezek a lehetséges görbék. Egy logikai hiba. Ugye, hogyha a statikus modell az eredeti elméletből nem jön ki, csak a módosítottból. Az eredeti elméletből kijön a táguló világ. A valódi világ tágul. Akkor ebből nem következik logikailag, hogy ki kell dobni a módosítást, mert elképzelhető, hogy a módosított elméletből is kijön a táguló világ. És tényleg ez a helyzet. Lemaître, aki a 20-as évek egyik nagy kozmológusa volt, ő ki is számolt ezeket a modelleket. Tehát, hogyha a Einstein-féle módosított elméletek az egyenleteit vizsgáljuk, abból egyrészt kijön az Einstein-féle statikus világ, másrészt egy kicsit bonyolultabb módon táguló világ, mégpedig olyan módon, mert mindjárt lerajzolom, hogy így tágul, aztán lassul, és utána begyorsul. És a mostani legfrissebb mérések azt mutatták, 97 és 2002 között, megköszönöm, majd részletesen lesz róla szó, hogy a tágulási ütem gyorsul. Egyre gyorsabban tágul a világ. Miért lassultak ezek a görbék? Ugye, tessék megint a feldobott kőre gondolni. Hiszen a Friedman egyenletek azok azonosak a Földről feldobott kővel, csak sokkal nehezebb őket levezetni. Megy fölfelé, és a gravitáció fékezi, ezért ez a meredekség, ez a sebesség, ez egyre csökken. Ha nem volt elég nagy sfungi, akkor teljesen megáll és visszafordul. Ha megy a végtelenig, akkor is egyre lassabban megy. Egy egyre gyorsuló valamit antigravitáció okozhat. Annak idején én még vizsgáztam abból, hogy az antigravitáció nincs. De vizsgáztam abból is, hogy a legfejlettebb társadalmi rendszer az melyik meg, és viszont sok mindenből vizsgázik az ember. Azt mondták, hogy Einstein levezette azt, hogy nincs antigravitáció. Einstein természetesen ilyen marhaságokat nem mondott, azóta az ember utána gondolt, és erről is részletesen beszélek legközelebb, hogy is van az antigravitációs helyzet. Ma azt mondjuk, hogy antigravitáció létezhet, ezt a tudomány nem zárja ki, sőt, bizonyos körülmények között szerepel is az univerzumban, sajnos nem abban a formában létezik, hogy itt rögtön lehet vele autót lebegtetni, és akkor, mint a Vissza a jövőbe című filmben, némi szemetet be pangba, és akkor már is lebegünk. Ez sajnos így még nem megy. Nincs kizárva egy olyan antigravitáció sem, de ez, amiről tudunk, ez nem ilyen. Mindesetre volt már antigravitáció az univerzum történetében, az infláció. Arról itt annak idején külön előadás szólt. Tehát a pillanatnyi tudásunk szerint a sztori úgy volt, hogy a nagybomb idején elindult a lassuló tágulás a nullából. Volt egy korszak, amikor gyorsult a tágulás. Ez itt kb. 10-35 másodpercnél volt, és mondjuk még egyszer annyi idő múlva itt már vége is volt. És ez alatt egyről 10-60-on szorosára kitágult a világ. Nyilván nem tudom méretarányosan rajzolni. És utána, amikor ennek vége volt, akkor megint átálltunk egy ilyen lassuló pályára. Mi okozta ezt? Hát annak idején beszéltem róla, egy speciális anyagfajta, az úgynevezett Higgs mező, ami akkoriban dominálta az univerzumot, és annak ilyen furcsa antigravitációs tulajdonságai vannak. Akkoriban abból volt legtöbb az univerzumban, és akkor emiatt gyorsulva leült. Amikor ennek a korszaknak vége volt, akkor létrejöttek másfajta anyagok, és azok már egy ilyen lassuló tágulási görbét okoztak. Mostani, tehát legutóbbi néhány éves tapasztalat szerint az univerzumnak a története így néz ki. Itt volt ez a kezdeti tágulás, itt volt az inflációs korszak, aztán utána jött ez a lassuló tágulás, ugye nem egészen időarányos, tehát ez itt kb. 10 milliárd évet tett ki, és néhány milliárd évvel ezelőtt volt egy ilyen újabb inflexiós pont, ahol az egyik fajta tágulásból a másikba váltott át az univerzum, és innentől kezdve ismét gyorsul. Ez nem olyan rettenetesen nagy erejű és nagyon gyors inflációs korszak, mint ami akkor volt. Ugye itt nagyon rövid idő alatt óriási méretben 16-on szorosára megnőtt. Ez még éppen, hogy csak elindult. Ha nagyon menne, akkor már rég észrevettük volna. Tehát most nagyon finom mérésekkel lehetett a utóbbi néhány évben szupernomák vizsgálatával felfedezni ezt a gyorsuló tágulást. Ennek alapján viszont ember másképp gondolja végig a jövőt. Az már biztos, hogy ebből nem lesz ilyen hopsz, ilyen visszaforduló görbe. És a jövő attól függ, hogy mi okozza ezt a gyorsuló tágulást. Az egyik eset az, hogy ez valóban egy természeti állandó, ami be van építve a világban. A gravitációs állandó ennyi, a Planck állandó meg annyi. Einstein annak idején fölvette ezt a kozmológiai állandót, ami meg amannyi. Nem tudta, hogy mennyi, de írt egy paramétert, tessék majd megmérni kísérleti fizikusok. Ha ez valóban egy állandó, akkor persze az ember azt kérdezi, hogy itt korábban miért nem számított. Számított ott is, csak akkor még elég sűrű volt az anyag, hogy az anyagnak a kölcsönös gravitációja győzzön. Ez olyan, egy beépített tágulási, felfogódási tendencia, az anyag sűrű, akkor a gravitáció legyőzi, amikor már eléggé kiritkult, akkor már ez a gyorsított tendencia fog győzni. Tehát azért volt ez a fordulópont, ahonnan kezdve már az dominál. Tehát, hogy ez természeti állandó, akkor nyilván ez fog folytatódni. Egy állandó, hát azért az állandó. Tehát akkor megy így tovább. Ugye mondták már a nagy recset, vannak ilyen jó angol szavak, hogy a nagy bum az a Big Bang. Az összeroppanás a nagy recs, vagy nagy zutyot is szoktak mondani, ez nem annyira jó, az inkább recs, az a Big Crunch. Most erre meg azt mondják, hogy Big Chill. Tehát nagy brrnek, vagy mi a fenének lehet fordítani. Tágul és hűl, és egyre hidegebb lesz. Na most el lehet ezt még képzelni másképp is. Ezt a korszakot, ezt nem egy ilyen beépített kozmológiai állandó okozta, hanem egy speciális anyagfajta. El lehet képzelni, abból maradt valami. Vagy egy másik hasonló. Ugye ezt ismerik a nagy bölcsészkutatások eredményét, hogy Shakespeare műveit nem Shakespeare írta, hanem valaki más, akit Shakespeare-nek hívtak. Szóval valami ilyesmi, hogy ez egy másik ilyen speciális anyagfajta, aminek olyanok a tulajdonságai, mint annak a Higgs mezőnek, csak ez egy Higgs vesző mező. Ez egy másik hasonló dolog. Akkor lehet a kettőnek az arányaival játszani a modellekben, meg ilyesmi. Most, hogyha ez egy másik ilyen anyag, hát ennek nagyon szép nevei vannak, például a quintessenciának hívják, van még néhány hasonló szó a asztrológusok meg a alkimistáknak a szótárában, tehát majd elővesszük és használjuk tudományosan. Tehát ha valami ilyen speciális anyagfajta okozta, akkor elképzelhető, hogy ez egyszer elfogy. Ahogy az infláció idején olyan anyagi folyamatok mentek végre, hogy az anyag a fajta, ami ezt okozta, az valamilyen értelmen elfogyott, a részletekről annak idején beszéltem, akkor ez is elfogyhat, ami most okozza ezt a gyorsuló tágulást, és akkor utána egy újabb lassuló tágulási korszak következhet. Sőt, az ember elképzeli, hogy hát akkor ez még néhányszor meg is ismétlődhet. nem tudom, megvan-e még a Vidám Parkban Lökd meg a kecskét című játék, az ember meglök, és akkor így fölmegy, akkor ilyen, tehát ilyen pályán megy, és akkor a végén, ha szerencsék van, és olyan nagy erővel meg tudtam lökni, akkor ott a végén fenékbe lök valami figurát ott a legtetén, a jó nehéz kecske, amit odáig föl kell lökni. Ha csak így ilyen pályát tettek volna, az nem lenne izgalmas. Hát ezek a gyorsuló, lassuló szakaszok, a homorú és domború szakaszoknak a váltakozása okozzák az izgalmat, mert hogy az Úristen bennünk ilyen lög meg a kecskét játszik, és azért ilyen ez a tágulási görbe. Na de hát akkor a fizikusok, ha már ezt kiokoskodták, akkor már azt mondják, hogy miért lenne ez a második tágulást, második gyorsuló tágulást okozó anyag pont ugyanolyan, mint amit annak idején az inflációnál, pont ugyanolyan tulajdonságú, lehetséges, hogy másfajta állapot egyenlete van. Annak idején az általános relativitás elméletnél megtanultuk, hogy a gravitációt az anyag kelti, és ezért a gravitációs mezőnek a tulajdonságok azon múlnak, hogy milyen típusú anyag van ott. Szerepelni kell az anyag állapot egyenletének, tehát nyomás és energia közti kapcsolatnak, meg ilyesminek is kell szerepelni ott az egyenletekben. El lehet képzelni olyan speciális állapot egyenleteket, hát most már ilyenek vannak az EM-mel. Találj ki egy olyan állapot egyenletet, amiből ilyen meg olyan görbe jön ki. Úgy hívják, megint csak szép tudományos szóval fantom anyagnak hívják azt a típusú anyagot, amelyikből az jön ki, hogy még ennél is gyorsabban, az exponenciálisnál is gyorsabban tud gyorsulni a tágulás. Bizonyos típusú állapot egyenletű anyag esetén ez történik. Mivel senki sem látta azt az anyagot még, az ilyen sötét energia, jövő héten részletesen szó, ami ezt okozza, miért ne lehetne ennek olyan az állapot egyenlete, ami még durvább táguláshoz vezet? A múltkor, amikor a biológiáról volt szó, akkor beszéltem arról, hogy ott is vannak olyan modellek, amikben az exponenciálisnál gyorsabb szaporodási ciklusok történnek. Kölcsönös együttműködés esetén az exponenciálisnál gyorsabb lenne a szaporodás, hiperbolikus, ami azt jelenti, hogy véges idő alatt elérjük a végtelent. Itt is lehetséges olyan, hogy ez a görbe az exponenciálisnál, ami ugye menne és csak nőne, annál is gyorsabban nő, és egy véges T0 idő, ami ugye milliárd évekre, vagy 100 milliárd évekre megy, de azért mégiscsak véges, ez alatt elérnénk a végtelet. Ezt hívják Big Rip-nek. Ez a rip, ez valami olyan szó, hogy amikor az ember eltép egy szalagot, mondhatjuk, hogy nagy sutynak, vagy sütnek, szóval amikor József Attila megírta, láttam a törvény szövedéke mindig felfeslik valahol. A téridő szövedéke felfeslik, minden anyagdarab a végtelenségig széttágul. Ugye a nagy recsén az embernek azt kéne elképzelni, hogy minden anyagdarab összemegy, hogy tetszőlegesen nagy tartomány nullába megy. Itt meg a nulla méretű tartományok nőnek meg végtelenné. Mondjuk én már utom, de ez ennél bonyolultabb és cifrább. Minden atom, akkor már atom sem nagyon lesznek. Szóval a térnek minden kis tartománya a végtelenségig szét spriccen. Hát ezt már nehéz lesz elképzelni. Mi lesz ebben a modellben az anyaggal? Hát amikor a kozmikus Murphy-törvény egy ilyen modellben is továbbra is érvényes, tehát végtelenig tart az idő, akkor minden előfordulhat. Azzal a nagy különbség, hogy ha gyorsul a tágulás, akkor egy idő után már nem látjuk a többi anyagot. A fény az adott sebességgel terjed, az anyag annál gyorsabban megy kiébb, akkor csillagászok munkanélkül maradnak, mert szép lassan eltűnnek a galaxisok az égről. Igaz, hogy most is ez történt, mióta Hubble tönkrement, és már nem tud messzire fényképezni, de hát ennél durvább dolgok történnek. Egyszerűen szép sorban elfogynak a galaxisok, amik elérik azt a bizonyos határt, hogy emiatt a gyorsuló tágulás miatt formálisan szólva elérik a fénysebességet, azokat később már nem fogjuk látni. Végül már csak a legközelebbi, tehát a saját galaxisoknak az objektumai marad, meg igaz, hogy azok már rég el is párologtak, azt sem látjuk, hogy kell mondani, már csak a legközelebbi fekete lyuk lenne itt, hogyha nem lenne fekete, akkor látnánk, de elég unalmas lesz akkor csillagásznak lenni. De igaz, hogy a Föld is már szétment meg az emberek is, szóval bonyolult az élet. Egy ilyen gyorsuló tágulásnál akkor szép lassan elfogy körülünk a világ. És az ember ott marad egyedül a kihűlő és elpárolgó univerzumban, és nagyon rosszul fogja érezni magát. Ebben az esetben már nincs esély a további szerveződésre. Hiába találtuk itt a neutrinóanyagokat, meg egyébként, minden megy széllyel, és nem fog találkozni egymással a gyorsuló tágulás miatt. És hát ennél meg még durvább ez, amikor, ezt már el sem bírjuk képzelni, amikor a téridőnek minden foszlánya a végtelenségig tágul, akkor már hiába teszünk bele akármiféle anyagdarabokat, azokból már nem lesz szerveződés. És akkor hogy lesz itt irodalom, meg kultúra, meg tudomány? Hát azt a fene tudja. Éppen ezért az a javaslat, hogy élvezzük addig, amíg még van. Köszönöm szépen a figyelmet!